Rádióegyetem. Lukács Béla, az evolúció reneszánsza. A 2008. február 14-én megtartott előadás felvétele.
Darwin az nagy ember volt, és az évfordulója az egy alkalmas pillanat arra, hogy megemlékezzünk nem csak Darwinról, hanem az evolúciós gondolatról, meg mindenféléről. Na mostan éppen keresek egy fóliát, amivel el fogom kezdeni az előadást. Az a fólia pedig arról szól, igen, megvan, hogy mi az evolúció. Ugye az evolúciót mióta Darwin meghirdette a maga meghirdetni valóját, azóta kétségbe szokták vonni. Már úgy értem, hogy az, akinek nincs jobb dolga. A helyzet az, hogy ahhoz azonban, hogy eldöntsük, hogy van-e evolúció, vagy nincs, illetve ha van, akkor milyen, illetve mi hozza létre, ahhoz először is azt kell tisztázni, hogy mi az evolúció. Mert ugye csak akkor tudom valamiről megmondani, hogy van-e, és pontosan milyen, hogyha először megmondtam, hogy az mi. Ahhoz, hogy megállapítsam, hogy valami van-e, ahhoz tudni kell, hogy miről beszélek. Most az evolúcióról olyan latyakosan szoktak az emberek beszélni, hogy az úgynevezett két malomban őrlés esete szokott fönforogni a viták egy jelentős részében. Az evolúció, kérem tisztelettel, az egy latin eredetű szakkifejezés, és legjobb tudomásom szerint ezt arra, amire aztán később használták, először Darwin használta, tehát nem ő alkotta a szó létezett, de arra a természettudományos fogalomra, amire Darwin alkalmazta, arra ő találta ki, hogy ezt kell alkalmazni. Na most mi az evolúció? Az evolúció az egy latin főnév, amelyik egy, hát most magyarul úgy mondanám, hogy igekötős igéből képzett főnév. A volvo, vagy voluo, ugye a klasszikus latinban a V az egy kettős hangzó, és időnként mással hangzónak ejtik, időnként magánhangzónak ejtik. Tehát a volvo az azt jelenti, hogy hát gördíteni, csavarni, tekerni, valami ilyesmi. Az e volvo az a ki csavarni, vagy ki tekerni, vagy ki göngyölni. Na mostán ez a, és az evolúció az az a folyamat, amiben valami kigöngyölödik, illetve valamit valaki kigöngyöl. Na most mi ez a valami? Hát ez többféle lehet, de a klasszikus latinban ez a szó az ilyen jeles szerzőknél, hogy Cicero, meg nem tudom ki, ez abban a jelentésben szokott volt előfordulni. Ugye papírus tekercsekre írtak a második vagy harmadik századig, nem kódexekbe írtak általában, tehát ilyen négyszögletes összefűzött papírlapokra, hanem egy tekercsre. Na most a tekercsnek a belsejében volt egy spulni, amire föltekerték a papíruszt, de az elején is volt odaerősítve valami, hát mondjuk egy darab elefántcsont. Miért is? Vannak olyan papírusztekercsek, tehát ránk maradtak, mondjuk a régészek kiásták sírokból, amik 8-10 méter hosszúak. Ha egy 8 méteres papírusztekercset olvasni akarunk, akkor meg kell fogni az elején, és akkor úgy le kell csavarni, és akkor el tudom olvasni az elejét. Azután azt az elejét föl kell csavarnom arra valamire, ami az elejére van erősítve, és akkor tudom olvasni a közepét, és amikor a végét akarom olvasni, akkor teljesen legöngyölöm a spulniról. Tehát a Az evolúció folyamata az az, amikor a papírus tekercset fokozatosan kigöngyölöm, és ilyen módon el tudom olvasni azt is, amit eddig nem láttam rajta. És a Darwin az ezt a szót vette át, mert azt mondta, az élővilág változik. Régen másféle élőlények voltak, mint most. Kigöngyölödik előttünk, vagy kigöngyölödött a földi élettörténete során az új és új szöveg, vagy kép, vagy valami. Tehát az evolúció az nem állít semmit arról, hogy miért történik ez. Lehet, hogy ezt a teremtő hozza létre, lehet, hogy ez magától, tehát sok minden lehet. Az, hogy van evolúció, az összesen két állítást jelent. Az egyik az, hogy régen másféle élőlények voltak, mint most, ez az egyik. És a másik az, hogy ez nem oda-vissza történik, tehát nem úgy, hogy mondjuk egyszer kicsik az állatok, aztán nagyok, aztán megint kicsik, és aztán megint nagyok, hanem ahogy az idő múlik, úgy újabb és újabb képek jelennek meg előttünk. Ennyi az evolúció. Tehát amikor az ember azt állítja, hogy evolúció van, akkor ennyit állít. Aztán, most olyan is van, aki ezt sem hiszi el, és mindjárt mondok rá példát, de aki ezt elhiszi, annak még a legkülönbözőbb elképzelései lehetnek arról, hogy egyébként ez pontosan hogy folyik, meg ez pontosan mi hozza létre. Na, szóval ez volt az a fólia, amelyik a latin nyelvészeti megjegyzéseket tartalmazta, alul pedig egy törzsfát lehet látni. Mi is ez? Hát ez egy biológiai törzsfa, emberi számítás szerint. Ugye lefelé van a múlt, fölfelé van a jövő, ahol abban van hagyva az éppen a jelen, és akkor az van, hogy hát most teljesen mindegy, ez pontosan milyen állatokat mutat, de ott a múltban van föltehetően egy közös ősük, hát ezt általában nem sikerül megtalálni. És ahogy előre haladnak a dolgok, úgy egyre több ága lesz a fának, de egyes ágak abban maradnak. Hát azok kihaltak. Ez egy séma. Mielőtt valaki azt gondolná, hogy evolúcióban mindig csak ilyen, mondjuk törzsfákat lehet rajzolni, annak majd később mondok ellenpéldát. De a biológiában általában ilyenek szoktak sikerülni, és annak is megvan a maga oka. Na mostan akkor most fölteszek egy, hát ez igazából csak hatáskeltés lesz, nem is egyet, hanem kettőt, hármat. Ezek ilyen biológiai evolúcióról szóló fóliák. Na, például mi ez? Mi ez? Hát kérem, ezek emlős állatok. Legfölül látható, hát majd tologatom egy kicsit, legfölül látható a kacsacsőrű emlősnek, az az érzésem, hogy igen, fordítva van, így már sokkal jobb lesz. Igen. Tehát az ottan legfölül a kacsacsőrű emlősnek a csontváza. Kacsacsőrű emlős az mostani Ausztráliában élő emlős állat, csak eléggé különbözik a többi emlős állattól, hát még kettő van Ausztráliában, ilyen tojásrakó, a hangyás sünnek két faja, és ezek az összes többi ma élő emlős állattól elég lényegesen eltérnek. Mindjárt mondom, hogy miben. És általában azt szokták mondani, hogy ezek régiesebbek. mint a többi emlős állat most. Később majd erre még visszatérünk, hogy lehet egy most élő állat régiesebb, mint egy másik most élő állat, egyáltalán nem magától értetődő, és régebben ezt máshogy gondolták, mint ahogy a többség most gondolja. De ez majd egy kis idő múlva jön. De a helyzet az, hogy hát minden esetre vannak ezen a csontvázon furcsaságok. Na mostan az egyik ilyen furcsaság az a nyakcsigolyákban van. Na most, ami viszont a legaj, a középső, az egy, azt hiszem, triász, vagy pervégi, emlősszerű hüllőnek a csontváza. Na most, amikor csontvázat mutat be az ember, az biztos, mert hát az megvan. Hát esetleg a csontváz egy része nincs meg, de azt egy ügyes biológus azért ki tudja egészíteni. Tehát ilyen csontvázakat találtak, hát amikor azt mondom, hogy a perm vége, akkor mondjuk az 200 millió év, vagy 210, vagy valami ilyesmi. És hát mit látunk itt? Hát itt azt látjuk, hogy ez félúton van a hüllő és az emlős fokozat között. Most, hogy pontosan miért, azt hát biológusok itt egyből rámutatnának valamilyen csontokra, hogy azok még hüllő jellegeket mutatnak. Viszont ottan van egy kis inzert vagy keretes izé. Az a rekonstrukciója ennek a jószágnak az arc és orr, tehát a száj és orr tájéknak. És ez már rekonstrukció, mert fölrakták a húst és a bőrt, de hogy a macskának is vannak ilyen tapogató, hát neki bajusznak hívjuk a macskának, ugyanúgy ennek is voltak ilyen szőrei, amit föltehetően valami tapintásra használt, de az biztos, hogy voltak neki, mert a csontvázon meg lehetett találni azokat a kis lyukakat. Ugye a szőr nem maradt meg, de az arccsontokon a kis lukakot voltak, tehát nyilván ilyen szőr állt ki belőlük. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert az emlős állatnak minden hüllővel szemben az a tulajdonsága van, és csak az emlősnek, hogy szőrborítja. Tehát ez tényleg már félig meddig emlős volt, mert hiszen volt szőre. Hogy a teste nagy részén szőr volt, vagy pikkely, azt nem tudjuk, de hogy itt voltak neki szőrök, azt már tudjuk. Na mostan, ami alul van, az aztán már teljesen rekonstrukció, de ebből az időből, tehát 200 millió év. És ezen emlősszerű hüllők életképe látszik, ez a nagy, ezt megtámadja néhány ilyen kisebb, és bele akarnak harapni. Hát kérem, ez egy ilyen kis, ha tetszik, festmény 200 millió évről ezelőtt. Mit látunk? Ilyen állat ma nincs. Na de 300 millió évesen volt. Tehát itt az a helyzet, hogy régen nem olyan állatok voltak, mint most, még régebben meg nem olyan állatok voltak, mint régen. Tehát evolúció folyik. Kigöngyölödik a képes könyve a az élő természetnek, vagy valamilyen félének. Na jó, hát akkor mostan mutatok megint ilyet. Ez most itt, ez két kép, de összetartoznák. Hát ez valami ráragadt, és hogyha azt le akarnám szedni, akkor valószínűleg a vonalak egy része is elveszne. Mi a fölső? A fölső az az emlős-hüllő átmenetet mutatja egy néhány földtörténeti koron keresztül, és aztán végén látjuk, hogy egy tovább élő ág az a mostani emlősök, egy csomó ág kihalt, és hát hogyha nagyon alaposan végignézni az ember, akkor azt látná, hogy közben a koponyák egyre inkább emlősszerűek lesznek a régi hüllőkoponyákhoz képest. Na mostan meg kell mondjam, hogy ez egy legalább fél évszázaddal ezelőtti szemlélet, már nem abba, hogy milyen koponyákat rekonstruálnak, mert hát a koponya nagy része az meg szokott maradni, hanem az értelmezés. Tulajdonképpen most már nagyon óvatosan kellene beszélni a hüllő-emlős átmenetről. Lehet ilyet mondani, csak óvatosan kell fogalmazni, majd mindjárt elmondom, hogy miért. Na mostan alul pedig, hát egy néhány ilyen hüllő, emlősszerű hüllő és emlős látszik, szintén a földtörténeti korok során. Azok ott lent még határozottan hüllőszerűek, a legfelsőbbek azok már valahol félúton vannak az emlős és a hüllő között. Ugye hát az a jószág, amire a piros nyíl mutat. Ja, azért vannak a különböző színes nyilak, mert a koponyákat ábrázoló felső képen, tehát ami itten a piros nyíl, az ott a piros nyíl, tehát ott tekinthető meg a koponyája a törzsfán. Na, de amelyikhez a piros nyíl mutat, az tulajdonképpen, ha egy ilyent látna az ember, elfogadná emlős állatnak, hogyha távolról látná az erdőbe. Pedig ez még nem egészen emlős volt, de már nagyon úton volt az emlősség felé. Na jó. Ezt majd a következő. Most itt mit látunk? Ez egy 1977-es könyvből van kimásolva. Ez egy törzsfa, megint a hüllő-emlős átmenetről, aztán egészen napjainkig. Viszont itten látunk fogakat. Az emlős fog az más, mint a hüllőfog. Milyen egy hüllőfog? Hát kérem, tisztelettel nézzünk meg, vagy dinoszaurusz fogakat, amik ugye hát a koponyák nagyok és megmaradnak, vagy pedig nézzünk meg mostani gyíkfogakat. Egyformák. Tehát a hüllőfog az egy olyan nagyjából kupos valami, és a hüllő mindegyik foga hasonló, legfeljebb mondjuk elől nagyobbak vannak, mint hátul, vagy fordítva. Na most ezzel szemben, hát mindenki nézze meg a saját fogát a nyelvével, a fogainknak különböző ilyen gumóik, és nem tudom milyeik vannak, amik arra valók, hogy jobban őrlik a táplálékot. És az embernek általában háromféle foga van az állkapcsában, elől vannak ilyen lapos metszőfogak, utána jön egy szemfog. Na, a szemfog olyan, mint a régi hüllőfogak voltak, tehát egy ilyen nagyjából kúp alakú, amivel így vele lehet harapni, lukakat lehet harapni a dolgokba, és mögötte pedig őrlőfogak vannak, amiken a legváltozatosabb gumók vannak. Na most az ősleánytanosok rájöttek arra, hogy a fogak nagyon jól megmaradnak kémiai okokból. Tehát van egy csomó állat, aminek gyakorlatilag csak a fogazatát ismerjük, és akkor ezeket annak az alapján osztályozgatták, az szerint, hogy hány gumó van a fogon, és milyen alakúak a gumók, és így tovább. És akkor ezen a törzsfán látszik, hogy időnként egy kis kép megmutatja, hogy annak az állatnak ott milyenek voltak a fogai, és látszik, hogy ahogy az idő múlik, egyre bonyolultabbak lesznek az emlősfogak. Míg a hüllőfogak nem. Tehát a mai hüllőknek is olyan szimpla, kúpos fogaik vannak, mint a régieknek. Milyen foga van a madaraknak? A madarak azok hüllőleszármazottak. Hát erre azt mondja az ember, hogy a madaraknak nincs foguk. Igen, valami 15 vagy 20 évvel ezelőtt sikerült ügyes biológiai kísérlettel tyúkfogat előállítani. Ilyen embrionális szövetekkel manipuláltak össze-vissza, és akkor keletkezett egy tyúkfog, és az is ilyen kupos, szimpla fog volt, mint a hüllőké. Tehát csak az emlősöknek vannak ilyen bonyolult fogai manapság, de régen a hüllő-emlős átmenet közben még hüllőnek minősülők is már több csúcsú fogat meg efélét fejlesztettek ki maguknak, csak ezek nem maradtak fönt. Majd lesz egy ábra, ahol értelmesebben is el tudom ezt mondani. Az előbb már mondtam, hogy ezek olyan fél évszázaddal ezelőtti nyelvezettel vannak egyelőre elmondva. Na most ez egy ilyen tankönyvi szájbarágó összehasonlítás. Tehát egyik oldalról van egy hüllő, másik oldalról van egy emlős, és akkor különböző tulajdonságai össze vannak hasonlítva. Például, hogyha most legalulról kezdjük el, akkor azt látjuk, hogy a hüllő az tojást rak, az emlős pedig az elevenen szül, és mielőtt közvetlenül megszülné, akkor ilyen az embriója. Hát a hüllő tojásban is valami ilyesmi az embrió, csak az nem látszik, mert ugye benn van a tojásban. Aztán pikkely a hüllőnél, és szőrzet az emlősnél. Aztán a testhőmérséklet az változó a hüllőnél, és állandó az emlősnél. Aztán a növekedés. A hüllő az haláláig növekszik. Az emlős az egy ideig növekszik, és utána gyakorlatilag beáll. És akkor még egy-két ilyen jelleg itt van az ábrán. És akkor azt mondom, hogy most megint kezdjük el legalulról. A kacsacsőrű emlős tojást rak. Tehát az ebből a kritériumból hüllőnek minősül. A olyan emlős, aminek egyáltalán nincs szőre, az manapság nincs, de van olyan emlős, aminek a teste nagyobbik részén nem szőr van, hanem pikkely. Ez egy afrikai állat és topzoskának hívják. A kacsacsőrű emlős testhőmérséklete még eléggé hullámzik, bár nem annyira, mint mondjuk egy gyíké. És így tovább. Tehát ezekre a kritériumokra azt lehet mondani, hogy a mostani emlősök nagy részét tényleg jól el lehet különíteni a mostani hüllőktől, de a régieknél, hát. Na, és akkor most fölrakok egy színes, hát nem széles vásznú, de színes ábrát, mert eddig én azt mondtam, hogy én most egy 50 éves nyelvezetem beszélek, és ez így volt igaz, és akkor most mindjárt csak, na igen, ez az. Egy manapság működő őslénytanos már nem szívesen őslénytanos, tehát nem az, amelyik élő állatokat rendszerez, hanem amelyik a régieket rendszerezi, az nem szívesen használja azt, hogy hüllő szemben az emlőssel. Hanem az egész hüllő, emlős és madártársaságot így lehet osztani. Na most legfelül látszik néhány koponya. aztán utána van a színes ábra, aztán alul pedig látszik néhány ilyen rekonstruált kép. Mi is van itt? Itt most az van, hogy ez az egész társaság, hogyha most így kapásból ránézek, akkor azt mondom, hogy öt ágra osztható föl. Van olyan őslénytanos, amelyik nem öt felé osztja, hanem hét felé, sőt olyan is van, aki tíz felé, de... és azok vannak különböző színekkel ábrázolva. Na mostan akkor mit látunk itt? Hát, kérem tisztelettel. Azonnal mondom, hogy mit látunk itt. A zöldek, azok úgy Isten igazából azok, amire az ember azt mondaná, hogy azok a hüllők, de ennek a kijelentésnek nincs értelme most már, azok a diapszida hüllők. Mit jelent ez? A legelső hüllőknek, amik kétéltűből teljesen szárazföldi állattal fejlődtek ki, összefüggő koponya csontjuk volt. De nem egyetlen csont, de az ilyen varratokkal összenőtt, és gyakorlatilag az egész feje csontos volt, és ezen a csontos valamin csak öt luk volt. Mi ez az öt luk? A két orluk, a két szemnek való luk, és a harmadik szem itt fönt a fejtetőn. Ez az öt. Ez persze nagyon célszerű, mert hogyha jött egy ragadozó, akkor beletört a foga az állatnak a koponyájába. De ugyanakkor ez a koponya nehéz volt. Ezért most már csak a teknősöknek van ilyen összefüggő fejű csontozatuk. A többiek rájöttek arra, amire a gótika korában az építészek. Tudnélik, hogy nagy lukakat lehet nyitni, hogyha az ember ügyesen kiszámolja, hogy hol kell elvezetni a nyomást. Ugye ezért van az, hogy a gótikus templomokban sokkal világosabb van, mint a román koriakban. Most erre az evolúció is rájött kiválogatódás segítségével. Megkönnyítette a fejet, de több megoldás versengett egymással. A diapszida az, amelyiknek két pár halánték ablaka van. Nekünk egy pár van, hát itt. Itt nagyon vékony a csontozat. A diapszidáknak két pár van, és ezért nem egy pár járomcsontjuk van, mint nekünk, hanem két pár. Mert a második pár az a két halánték ablak között megy. Ezzel szemben voltak egy halánték ablakosak, azok a szinapszidák. És mi szinapszidák vagyunk. Ez az a piros vonal. És akkor volt két másik vonal, amelyik szintén egy vagy két halánték ablakot nyitott, de nem ott, ahol a diapszidák, és nem ott, ahol mi. Ezek mostanra kihaltak. És ugye az ötödik a teknős, amelyik egyáltalán nem nyitott ablakokat. Na mostan akkor kérem tiszteletem, mit látunk itt? Itt azt látjuk, hogy a diapszidáknak van egy kevés utódja most gyíkok, kígyók és efélék, valamint vannak a madarak, amik már nem hüllők, de azért diapszidák, valamint vannak a krokodilok, amik hüllők, de nem gyíkok. És akkor még egy-két ilyen különleges izé van, az új-zélandi hidasgyík, meg mi egyéb. Tehát a diapszidák többsége már nem hüllő, de vannak közöttük hüllők is most is. A szinapszidák viszont a szinapszidák között most nincs olyan élő szinapszida, aki hüllő maradt volna. Mindegyik ma élő szinapszida emlős. De ez egy fokozat. Ez nem egy leszármazási vonal, ez egy fokozat. Tehát mindegyik szinapszida, amelyik életben maradt mostanáig, az megoldotta, hogy nagyjából állandó legyen a testhőmérséklete. Meg megoldotta azt, hogy szőre legyen és ne pikkelje, és így tovább. Ez tulajdonképpen csak véletlen, hogyha lenne még Ausztrália és az Antarktisz között egy hetedik földrész, amelyik mindenféle földrésztől messze van, és azért oda ritkán jutnak el a bevándorló állatok, akkor ott megmaradhattak volna hüllőfokozaton lévő rokonaink, akik szinapszidák, és hasonlóak ahhoz, amit az előbb mutogattam ezekhez az emlősszabású hüllőkhöz. Tehát ezért mondom azt, hogy a mostani szemlélet szerint nem az a nagy ügy, hogy valaki hüllő-e vagy emlős, mert attól még közel is lehet egymástól, hanem az, hogy diapszida vagy szinapszida. Azok messze vannak egymástól, hát miért? Mert nagyon rég volt a közös ős. Valamikor 300 millió éve. És akkor azon lehet vitatkozni, hogy a kacsacsőrű emlős az már emlős korában vált el tőlünk, vagy két szinapszida ág külön lépte át a hüllő-emlős határt. A többség az azt gondolja, hogy emlős korában vált szét, de ebben nem mindenki biztos. Na, akkor most még egy ilyen ábrát mutatok. És akkor tessék észrevenni, hogy eddig én egy büdös szót nem szóltam arról, hogy mi az evolúció oka. Én most itten tényeket mondok el, amiket a csontmaradványokból, meg a geológiai kormeghatározásból, meg ezekből lehet kihámozni. Majd arról is mondok, hogy valószínűleg mi ennek az oka, de hát először lássuk a tényeket. Egy pillanat. Ez is egy színes ábra kell legyen. És most nem tudom, hogy miért nem látom ezt. Azért, mert itt is van fólia. Igen, világos. Egy pillanat. Ez egy nagyon hatásos és nagyon színes ábra, úgyhogy mindenképpen fel akarom tenni. Itt van. Na kérem tisztelettel, mi ez? Ez a szinapszida, hüllő, szinapszida, emlős átmenet közben a hallócsontok evolúciója. Egy csomó lelet van a kövületekben, tehát ezeket tisztességgel fel lehetett dolgozni. Mi a lényeg? A lényeg az, hogy nekünk a fülünkben három hallócsontocska van. Üllő, kengyel, kalapács. És akkor az egyik csontocska megüti a másik csontot, az megrántja a harmadik csontot, és akkor az viszi be a belső fülbe a rezgéseket, és azt aztán ott valami érzékelő szőrök érzékelik. A ma élő hüllőknek csak egy van belőle. Hogy lett az egyből három? Egyébként mindenki másnak, aki nem emlős a mai állatok közül, csak egy van. Na most akkor ez egy ilyen jellegzetes dolog szokott lenni, hogy aki kétségbe vonja az evolúciót, annak az egyik érve ez szokott lenni, hogy teljesen különböző két tervrajz van itten, hát hogy volt ezek között az átmenet? Hát nem lehet ezek között értelmes átmenetet csinálni. Na most ez egy négy lépcsős rekonstrukció, de mondom, csak az a rekonstrukció, hogy sorban vannak állítva egyébként ezeket kövületekben nagy mennyiségben megtalálták. A lényeg az, hogy az alsó állkapocs ízesül, hát ha tetszik a felső állkapocshoz, vagy ha tetszik a koponyacsontokhoz, és nekünk máshol ízesül a koponyacsonthoz, mint a most élő hüllőknek. Ezért van az, hogy a kígyó olyan nagyon tudja nyitni a száját. Na mostán ez a négy ábra, most ami azonos színű, az az azonos eredetű csont. És akkor látjuk, hogy mi van, mert eredetileg az emlős szabású hüllőkön még a kék két csont ízesült egymással, és a pirosak messze voltak tőle. Azután elkezdődött egy kicsit hátrahúzódni az egész ízesülés, és egy idő múlva érintkeztek már a pirosok is. Most miután érintkeztek a pirosok, azután már meg lehetett csinálni az ízesülést a pirossal jelölt két csont között, akkor viszont a kék fölösleges lett, és az a két csont bevándorolt a fülbe. És azért van most egy régi hallócsont helyett, ami a zöld, most már három. Hát persze le is csökkent a méretük, meg minden. Hát erre volt 100 millió év, mert körülbelül 100 millió évvel ezelőtt már az emlősöknek olyan a ízesülésük, mint nekünk. Közben azonban volt egy rövid időszak, amikor a kék csontok is még ízesültek egymással, és a pirosak is. És ezek a kettős ízesülésű állkapcsú emlős szabású hüllők, és ilyeneket találtak a leletekben, tehát az átmenet dokumentálható. Na most persze, aki ebben nem akar hinni, az azt mondja, hogy hát ezek bonyolult dolgok, és ki tudja, hogy jól rekonstruálták-e, de a lényeg az, hogy ezek csontok, tehát hogyha ezt egy elég ügyes régész, nem régész, hanem ösvénytanos, ki szedegeti a sziklákból, akkor ő meg tudja nézni, hogy milyenek voltak ezek a csontok, és akkor persze még mindig kétségbe lehet vonni, mert valaki azt mondhatja, hogy az nem is jól dolgozta föl a csontokat, de azért ezek valahogy tények. De akkor most még mindig nem szóltam egyetlen szót se arról, hogy mi ennek az oka. Na mostan akkor az előbb beszéltem a fogaknak a gumóiról. A számokat tulajdonképpen nem érdemes nézni, ez egy másik előadás céljából valamikor jó néhány évvel ezelőtt csináltam ezt a táblázatot. Hát az, hogy hány metszőfoga, meg szemfoga, meg zápfoga volt a különböző állatoknak, hanem ott vannak, ez a Cope-Osborne elmélet, ez még valamik a 19. századból maradt ránk, akik sorba állítottak emlősleleteket az utolsó 200 millió évből, és azt mondták, hogy így folyt le a fogazat bonyolultabbá válása. Tehát amit egyes, hát a kék az mondjuk a felső állkapocs, és a piros az alsó állkapocs. Az egyes az a régi, még hüllőszerű fogazat. A kettes, hármas, négyes az a közbelső lépések, és mondjuk az ötös az egy jól fejlett mostani emlősfog. Mit látunk? Azt látjuk, hogy a hüllőfogak nem harapnak össze. Tehát a hüllőfogakkal lehet rágni, de az a rágás nem nagyon jó minőségű. Tehát nagy darabok maradnak vissza a táplálékból. Ez persze a hüllő lenyeli, aztán utána egy részét megemészti, a másik része az kijön belőle a másik végén. Tehát nem jó hatásfokkal hasznosítja a ennivalót. Hát akkor miért van mégis így? Hát azért, mert egyrészt ehhez nem kell nagy ötlet az evolúció során, hogy ilyen fogakat produkáljon, tehát ezzel kezdődött a dolog, de van egy másik ok. Ez pedig az, hogy a hüllőfogak cserélődnek. Tehát a hüllőnek egy idő múlva kiesik az egyik foga, és akkor nő egy másik, nem pontosan azon a helyen, de hát mivel ezek nem illeszkednek tökéletesen össze, nagyjából mindegy, hogy hol. Emiatt a hüllő potenciálisan hosszabb életű. Emlős állatnak manapság csak egyszer cserélődik a fogazata, és amikor az a felnőttkori fogazata tönkre megy, akkor vége. Tehát mondjuk elefántok bele szoktak halni abba, hogy teljesen lekopik nekik a foguk, és akkor nem tudnak enni. És akkor ilyen halnak. Tehát az is egy jó stratégia, hogyha valakinek egyforma, kúpos és szortállású fogai vannak, csak az nem olyan jó hatásfokú, mintha valakinek illeszkedik. De akinek illeszkedik, az nagyobb hatásfokkal tud táplálkozni, de viszont, ha kiverik neki egy fogát, akkor bajba van, mert akkor már rosszabb az illeszkedés, mint hogyha teljesen össze-vissza állnának a kúpos fogai. Na, tehát most ez egy magyarázat, tehát akinek ez nem tetszik, az csinálhat egy másik magyarázatot, de ettől még tény az, hogy ahogy az idő ment előre, először mindenkinek kupos foga volt, és később aztán ilyen gumók jelentek meg, és nagyjából abban a sorrendben, amit oda lerajzoltam. Tehát megint az van, hogy az evolúció többé-kevésbé úgy néz ki, hogy tény, az evolúció magyarázatában abban már lehet különböző dolgokat kitalálni. Kérdés, hogy érdemes-e. Na mostan akkor, ez itt egy családi fotóalbum. Csak a családot egy kicsit elvontabb értelemben értve. Most visszamentünk, már olyan 4-500 millió évvel ezelőtt vagyunk. Pontosabban ezek egy része az most élő állat, de a vele való közös ősünk az mondjuk 500 millió éves. Hát zsákállat, aztán, Atya Isten, mi a rabdopleura? Mindegy. Van neki magyar neve, de nem emlékszem rá. Ez pedig itt egy lándzsahal. Legalul. Ez úgy néz ki, mintha hal lenne, de nem hal. Nincs feje. Gerinchúrja van. Feje nincs még. Ennek még nem fejlődött ki a feje. Szája már van. Jelenleg is él, sőt, Tajvanon olyan mennyiségben halásszák, hogy csinálnak belőle szardiniát. Európában is van, valahol ottan, Észak-Németországban, meg Angliában, a tengerpart környékén lehet őt halászni, csak nem nagyon érdemes. Tehát ezek a kicsit távolabbi rokonaink. És akkor most megint jön egy törzsfa, de most már az ennyire régi rokonokról. Pillanat. Igen, ez az. Ez egyrészt egy törzsfa, másik részről az újszájú állat kialakulásának a lépései, ez aztán már teljesen rekonstrukció, illetve ami nem rekonstrukció, az az embrionális fejlődésben lett megfigyelve, de kérdés, hogy az embrionális fejlődés tényleg a törzsfejlődést ismétli-e meg, a Heckel annak idején azt mondta, hogy igen, most azt mondják, hogy igen, de sok kivétel van benne, de az is lehet, hogy nem azt ismétli meg. Minden esetre ennek az alapján rekonstruálni lehet. Először mutatom a rekonstrukciót. Mi az, hogy újszájú? Ha megnézzük az összes ma élő állatot, és hát a kövületekből annyit, amennyit meg tudunk nézni, akkor azt látjuk, hogy kétféle állat van, olyan, aminek egy nagy testnyílása van, és olyan, amelyeknek kettő. Ha kettő, akkor azt mondjuk, hogy ez a száj és a végbélnyílás. És akkor ugye a táplálék utazik az egyikből a másik felé, és közben az élőlény földolgozza. Na de hogy hívjuk ezt a nyílást akkor, hogyha csak egy van belőle? Hát ezt úgy szokták hívni, hogy száj, mert minden esetre azzal eszik. Az aztán más kérdés, hogy az ellenkező műveletet is azzal végzi. És az embrionális fejlődés során meg lehet nézni, hogy a későbbi száj az az ős szájjal egyezik-e meg. És akkor azt mondaná az ember, hogy mi mással. Nyilván arról van szó, hogy eredetileg az állat a száján evett, aztán megemésztette, aztán kihányta a meg nem emésztettet, és később valahogy véletlenül kilukadt az ellentétes oldalon, és akkor aztán kiderült, hogy ez sokkal jobban tud emészteni, és akkor ezek szaporodtak el. Tehát természetes, hogy most is ott van a száj, ahol régen volt, és vele ellentétesen kialakult a végbélnyílás. Ez így logikus. Igen ám, de nekünk és a rokonainknak, és hogy melyik rokonainknak, az előbb mutattam ezt a családi fényképalbumot, azoknak a régi száj helyén van a végbélnyílásuk. És a szájnyílás alakult ki egy második lépésbe, tehát a mostani száj. Legalábbis ezt mutatja az embrionális fejlődés. Na most itt látható, ez már teljesen rekonstrukció, az elképzelés, hogy ez hogy a fenébe történt. Most aki azt mondja, hogy ez egy nagyon kalandos elképzelés, annak azt mondom, hogy csináljon ehelyett egy egyszerűbbet. Ezt kérem tisztelettel Hacsek fejtette ki először 1890-valahányban a Bécsi Egyetemen működött a derékember. Ott látható először egy olyan, aminél már kialakult mind a két nyílás, de természetesen a régi szájnyílás helyén volt a száj, és a másik végén ugyanan a végbélnyílás. Na most azonban ez az állat valamiért U alakban meghajlott. Hát, vannak olyan állatok, amik U alakban meghajolnak és úgy élnek. Édes Istenem. Valami féreg volt. És aztán annyira közel jött egymáshoz az U-nak a két szára, hogy összenőtt. Hát ugye az ember a saját húsával könnyen összenő, mert az nem löki ki a hús egyik fele a másik felét. És akkor ezek után egy ilyen tömb volt, amiben U alakban meghajlott a bél. Na de akkor egy idő múlva ez nem volt célszerű, mert most képzeljük el, hát amikor az élelem ottan vándorol, akár ilyen hajtűkanyart kell csináljon, és emiatt kilukadt neki a túlvégen, és viszont most akkor két dolog történt meg, az egyiket nem tudjuk, hogy miért történt meg, az egy véletlen volt, hogy tudnélik, azt az ujjat kezdte szájnak használni, hát ki tudja, hogy miért, de a másiknak látjuk most is a nyomát. A test felében két cső van egymás mellett. Ugye, mert az eredeti cső U alakban meghajlott, és azután egy csőből álló alakult ki utána. Mi ez a két cső? Hát kérem, a belünk, nyelőcső, meg mi egyéb, idáig, és a hátgerincünk, meg a hátgerincben futó idegek. A gerinces állatoknak és a közvetlen rokonaiknak, azt mutattam a családi fényképalbumon, ilyen dupla a testük felében a cső. És a Hacsek szerint ezért. Na, mostán itt viszont látható egy törzsfa, ez most csak a mi oldalunk. Ja, ki az ősszájú? Hát például az összes rovar. Az ősszájú. Mi vagyunk ez a természetellenes újítás. Hogy ez összefügg-e azzal, hogy messzebb jutottunk, mint a rovarok, azt nem tudom. De minden esetre érdekes. És akkor itt van egy törzsfa, és a törzsfában persze találgatások, meg mi egyéb van. Na jó. Most már majdnem kész vagyok a biológiával. Majd még lesz talán kettő, amit fölrakok később, de az már akkor lesz, amikor az evolúció okairól meg efélékről lesz szó. Ezek egyelőre tények voltak. És akkor most viszont megkérdezem, hogy vajon evolúció csak a biológiában van-e? Tehát amit most idáig elmondtam, nem mindent tudott abból a Darwin, mert a hacsek például az 1890-valahány, az a Darwin halála után van, de a Darwin úgy különösebben nem lett volna ideges, hogyha valaki ezt elmondja, azt mondja, milyen érdekes ötlet. A Darwinnak volt egy nagy ötlete az evolúció okára, de azt majd később. Tehát ezek egyelőre a tények. Olyan ember is van, aki kétségbe vonja, hogy ez tény, mert azt mondja, hogy ez rekonstrukció, meg ügyetlen emberek fejtették ki a közetből a csontokat, meg mi egyéb, de hát ez már nekem azért nagyon erőltetettnek néz ki. Egy pillanat, megnézem, hogy van-e olyan fólia, amit eddig föl kellett volna tennem, és nem tettem föl. Ja, igen, még ezt az egyet talán fölteszem. Ez egy japán rétegsor. Oda van írva, hogy melyik helyről. Oda van írva a cikk. Oszaka táján van az a rétegsor, amiből ezt rajzolták. És ez olyan 300 millió és 150 millió év között van. Láttam ilyen rétegsort a saját szememmel, nem pont ezt, amiről ez az ábra készült, de szintén Oszaka környéken, ilyen földtani mozgások miatt 90 fokkal elfordultak a rétegek, most el lehet előttük sétálni. És az ember azt mondja, hogy ha, most a karbonban vagyok, most már odaértem a permhez, és így tovább. És akkor ott elsétáltam előtte. Egyébként vaddisznó rezervátumban van. Na most, amit lehet itt látni? Hát itt ilyen különböző közeteket lehet látni, és akkor időnként oda van írva, hogy mi. És ott van az a fekete. Az egy néhány millió év, talán 3 millió. És azt kérem tisztelettel, mindenki megesküszik rá, hogy ott egy nagy-nagy pusztulás volt. Tehát ez akkor tengeri réteg volt, sekélytengeri réteg, és abban a sekélytengerben gyakorlatilag minden élőlény elpusztult. És akkor annak a szerves anyaga tömörödött össze, és az most, ez valamilyen bitumenszerű izé, láttam a saját szememmel. Ez a perm végi nagy kihalás. Tehát Cuvier-nek, aki még Darwin előtt működött, volt igazsága, időnként nagy kihalások voltak a földtörténetben, valami 5 ilyen kihalást azonosítottak a geológusok. Cuvier azonban azt hitte, hogy az élővilág csak azért más most, mint a régi, mert a nagy kihalásoknál bizonyos élőlények kipusztultak, és azok most már nincsenek képviselve, és újak nem keletkeztek, mondta a Cuvier. Darwin ezzel szemben azt mondta, hogy újak igenis keletkeztek, a régiek is haltak ki. Na mostan, akkor most azt mondom, hogy vajon csak a biológiában van-e evolúció? Hát a legelső fólián mutatta, hogy az evolúció nem azt jelenti, hogy a biológiai nem tudom mi, hanem azt jelenti, hogy a mostani látvány eltér a régitől, és fokozatosan alakult át, és ahogy, minthogyha kigöngyölnők a papírusztekercset, úgy most olyanokat látunk, amiket régen nem láttunk. Hát ez más tudományban is lehet. Például hol? Hát mondjuk nyelvészetben. Ugye szoktunk arról beszélni, hogy a most létező 10, mások szerint 11, megint mások szerint 12 új latin nyelvnek, a különbség az politikai, tehát a franciák megesküsznek arról, hogy nincs provenszál nyelv, hanem az csak a franciának egy nyelvjárása. De a francia állampolgár provanszálok, azok viszont azt mondják, hogy a ronda franciák őket el akarják nyomni. Hát most, hogy pontosan mi, mikor nevezek valamit nyelvnek, és mikor csak nyelvjárásnak, az politikai kérdés, és Roger Garaudy, a jeles, de revizionista, marxista francia társadalomtudós, én most ilyen régi, ilyen 1970-es évekbeli kritériumot használok, mert én akkor olvastam Garaudyt, az egy alkalommal úgy nyilatkozott, hogy a nyelv és a nyelvjárás közötti különbséget a szárazföldi és tengeri haderő határozza meg. Igaza van-e? Hát kérem, van-e szerb és horvát nyelv, vagy csak egy közös szerb-horvát nyelv van? Jelenleg Horvátországnak az a véleménye, hogy van egy külön horvát nyelv, de van is ám külön horvát hadsereg és haditengerészet. Amikor Tito volt Jugoszlávia elnöke, akkor a Tito oda csapott, hogyha valaki azt állította, hogy van külön horvát nyelv. Azt azonban elismerte, hogy a szerb-horvát nyelv az ugyan azonos a horvát-szerb nyelvvel, de Horvátországban a nyelvet horvát-szerbnek kell hívni, és Szerbiában szerb-horvátnak. Na most ezzel szemben mi az igazság? Hát kérem, az igazság a következő. Az irodalmi szerb és az irodalmi horvát között egy néhány szóban van eltérés. Ez csak a válasz fele. Az egyik ilyen szó a répa szó, ami horvátul morkov, szerbül viszont sargarepa. Nem viccelek, ez egy horvát nyelvész írta. Azt hiszem 14 ilyen szót gyűjtött össze, de hát nyilván van még egy néhány. Ez azonban az irodalmi horvát és az irodalmi szerb. A magyarországi horvátság nagy többsége kajhorvátot beszél, ami jobban hasonlít az irodalmi szlovénhoz, mint az irodalmi horváthoz. Az irodalmi horvát tényleg nagyon hasonlít az irodalmi szerbhez. Emögött egy, hát mint később kiderült, zsákutcának bizonyult együttműködés volt az 1820-as évek végén. A Raguza mellett egy faluban született Ludovit Gáj, horvát értelmiségi íróköltő, nem tudom mi, és a Pomázon élő Karadzsics nevű szerb költő között, akik megállapodtak abban, hogy a Raguza környéki horvát és az attól nem messze lévő szerb nyelvjárást elfogadják egységes illír nyelvnek, és akkor ebben még nyelvújítást hajtanak végre, és ilyen kultúrszavakat kreálnak, és így tovább. Erről azonban a Dráva északi oldalán lakó horvátok nem értesültek, az ugyanis nem Horvátország volt, hanem Magyarország. Tehát a Ludovit Gáj ugyan a bécsi horvát kancelláriától kapott lapengedélyt, de ezzel a bécsi magyar kancellária nem törődött. Tehát a magyar királyság területén azt a lapot nem terjesztették. Tehát a Ludovit Gáj elterjeszthette a stohorvátot a mai Horvátország nagy részén, de a Dráván nem tudott keresztül jönni vele. Na most ezek után akkor döntse el bárki, hogy van-e külön horvát nyelv és külön szerb nyelv, ezért hangsúlyoztam, hogy az irodalmi horvát nagyon hasonlít az irodalmi szerbhez, viszont sok horvát nem beszéli az irodalmi horvátot. És gyakorlatilag egyetlen magyarországi horvát se. Na mostan, tehát ugye nyelvek vannak, nem tudjuk pontosan, hogy hány, tehát új latin nyelv van 10 vagy 12. Azok mindegyike a klasszikus latin népi tájszólásaiból fejlődött ki, valamikor a római birodalom fölbomlása körüli évszázadokban, És hát írott emlékek vannak, mert a késői latin az sírfeliratokon meg nem tudom miken látható, és látszik, hogy na hát ez már a román irányába fejlődik például. Van egy ilyen sírfelirat, hát nem Romániában, hanem Bulgáriában van a felirat. Ennyit a dáko-román kontinuitásról. De kétségkívül van olyan szöveg, amin már a román nyelv irányába mutató változások vannak, miközben az még latin. Tehát valóban van nyelveknél evolúció. Jó. Na mostan akkor, de csak a nyelveknél van-e? Hát nem. Hát nagyon sok mindennél lehet. És akkor még mutatok még egyet. Kettőt mutatok. Van-e a társadalmi formáknak evolúciója? Hát már miért ne lenne? Hát nyilván évtizedek óta vannak társadalmak, és nyilván a mostani piacgazdaság az régebben nem létezett, vagy legalábbis csak nagyon kezdetlegesen, és fokozatosan alakult ki. Volt egy Tőkei Ferenc nevű, mondjuk filozófus, aki a 60-as években meghirdette az ázsiai termelési mód fontosságát. Ezért a szovjet és a kelet-német elvtársak részéről bírálatokban részesült. De ez neki különösebben nem ártott Magyarországon. Minden esetre, amikor erről írt, akkor körülbelül a szöveg egyharmada mindig Marx idézet volt, és akkor nem lehetett rá azt mondani, hogy ő valami revizionista vagy mi. Na mostan akkor kérem tisztelettel. Ő a következőt mondta. Egyszerűbb, ha ezt az ábrát teszem föl. Tehát azt mondta, hogy az emberi társadalmaknak különböző szerkezeti formái vannak, de régebben csak a régebbiek voltak, most meg már vannak újabbak is. És akkor ez az egyén, a közösség és a társadalom, tehát a régi ázsiai társadalmakban, mondjuk Kína, India és így tovább, az egyén a közösségbe tartozott bele, és csak mint a közösség része fért hozzá a téhez, ami mondjuk a termelőerők. Hát ez olyan marxista nyelvezet. Na mostan akkor mi történt a görögöknél? És itt a lényeg az volt, hogy a Tőkei azt írta, hogy ez egyetlen egyszer történt meg ez a változás, nevezetesen Krisztus előtt 1100 körül, mondjuk Attikában. Egy másik művében azt írta, hogy kétszer, mert egyszer akkor, és egyszer nem tudom, 17. században Japánban. Amikor is az történt, hogy az egyén, mint a közösség tagja hozzáfért a termelőerőkhöz, de másrészt az egyén közvetlenül is hozzáfért a termelőerőkhöz, és mint ilyen lett a közösség tagja. Most aki azt mondja, hogy a kettő között nem látja a különbséget, annak rögtön elmondom, hogy ez mi. A régi görög városállam polgárának volt magántulajdona is, de mondjuk egy magánföldje, és volt köztulajdonja is. Mert a városnak is volt tulajdona, és ahhoz ő úgy fért hozzá, hogy ő a város polgára volt. És aki nem volt a város polgára, az ehhez a másodikhoz nem fért hozzá. Míg a régi keleten ilyen nem volt, hogy valakinek közvetlenül is lehet földje. Azután jött a germán termelési forma, ez az, amit feudalizmusnak szoktunk hívni, de Tőkei az azt mondta, hogy hát germán tulajdonforma az akkor is volt, amikor még feudalizmus nem. Ebben az egyénnek van földje mondjuk, és a földdel rendelkező egyének alkotják a közösséget. Miért evolúció ez? Mert azt mondja a Tőke, hogy eredetileg csak a legfelső volt, onnan egyszer vagy kétszer, egy vagy két helyen kialakult a második típus is, aztán elterjedt, mert ugye a görögök meggyőzték a rómaiakat, hogy ezt így jobb csinálni, és azután abból megint valamikor körülbelül a népvándorlás korban kialakult a harmadik. Tehát régen olyan, mint amit a kék mutat, olyan nem volt. az csak később lett. Most aki akarja, elhiszi, aki nem akarja, nem hiszi el, és akkor most csak azt mondom, hogy a következő fóliát előkészítsem, hogy milyennek a közvetlen jelentősége. Hát a lutheri reformáció. A lutheri reformáció az Észak-Németországban történt, és Skandináviában. Mi volt a lutheri reformáció lényege? Hát mindenki máshogy mondja el, az írott szentírás fontosságának a hangsúlyozása, a pápai hatalom elleni bátor kiállása, a 95 pörölycsapás, amivel a 95 tézispontját tartalmazó papírt felszögezte a wittenbergai székesegyház kapujára, és így tovább, de ne valójában mondja a tőkei, az volt a lényeg, hogy az észak-németek számára, akik ilyen kék társadalomban éltek, teljesen abszurdum volt a római katolikus egyháznak a zöld szerkezete. Miért van a római katolikus egyháznak zöld szerkezete? A római katolikus egyháznak földjei voltak. A római katolikus egyház nem olcsó egyház volt, hanem az egyháznak vagyona volt. Ezzel a vagyonnal persze szolgáltatásokat látott el, de vagyona volt. És a Luther egyik fő követelése az, hogy nem kell ilyen díszes karingeket, meg nem tudom miket használni, hanem ahelyett egy olyan nagyjából polgári öltözetben álljon ki a prédikátor, aztán prédikáljon. Tehát az egyik trükkje az volt, hogy olcsó egyházat, a fölöslegesen drága egyház ellen. Na most miért volt a római katolikus egyház zöld? Azért, mert az még a római hagyományokat őrizte, ami egy olyan zöld vegyes társadalom volt, hogy az egyénnek közvetlenül is van tulajdona, meg a közösségen keresztül is van tulajdona, és a közösségen keresztüli tulajdonlás az felelt meg a későbbi egyházi birtoknak, meg efélének. Mondja a tőkei, nem muszáj elhinni, csak én most bemutattam a társadalmi formák evolúcióját. Na mostan akkor kérem tisztelettel, akkor most bemutatom a Szent Háromság eszméjének az evolúcióját. Nem viccelek, tényleg bemutatom. Egy pillanat, az előbb már megvolt a fólia. Itt van. Hát hogy tudja az ember geometriaiak szemléltetni a Szent Háromság eszméjét? Hát egy háromszöggel, mondjuk egyszerűség kedvéért egyenlő oldalú háromszöggel. Ez igazából egy komoly teológiai kérdés, hogy szabad-e egyenlő oldalúra rajzolnom, de most én egyenlő oldalúra rajzoltam, aminek az Atya, a Fiú és a Szent Lélek van a három csúcsán. És akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy ugye van a vallásoknak egy csoportja, ami Mózessal kezdődik. Tehát, hogy kiírta Mózes könyveit, az vitatott. De mondjuk a hagyományos állítás szerint Mózes könyveit Mózes írta. Tehát legalábbis tartalmaznak olyant, amit ő írt, míg a későbbi könyveket biztosan nem ő írta, mert ott már szó van az ő haláláról, meg az ő tiszteletéről, meg eféléről. Tehát a vallások egy egész csoportja Mózessal kezdődik, és abban az állapotban csak atya van. Hát csak egyetlen Isten van, és az mondjuk az atya. Hát ha nincs fiú, akkor ne, értelmetlen azt mondanom, hogy ez az atya, de hát valamelyikkel azért mégiscsak azonosítanom kell, és ez a legtermészetesebb. Na mostan akkor nagyon hosszú ideig itt tartózkodott a vallásoknak ez a csoportja, ami azt jelenti, hogy ott abban a csúcspontban. Aztán valamikor Krisztus előtt 50-ben megindult a Szentlélek csúcspont felé. Most tudom, hogy amit mondok, az őrületnek hangzik, de a katolikusok nézzenek utána a saját bibliájukba. A többi, hát görögkeletiek is megtalálják, de a többi nem. ugyanis Luther ezeket a könyveket kihagyta, a Héber kánonba pedig soha nem vették föl, de ezek még ószövetségi könyvek. A bölcsesség könyvében szó van az Isten bölcsességéről, aki az Istenen kívül lakozik, de az Istenből áramlott ki, és jó viszonyban van Istennel. Tehát itt már két isteni személy van, csak az egyik lényegesen kevésbé fontos, mint a másik, és azért vagyunk még mindig a felső csúcspont közelébe. A bölcsesség könyvet Krisztus előtt 50 körül írták, lehet, hogy csak 20, és elolvasható. Na most utána azonban megjelenik a fiú is, és elindul a görbe, legalábbis a keresztényeknél, a háromszög belseje felé, és én azt mondom, hogy körülbelül így futja be. Mi történik 800-ban? 790-valahány igazából. Van egy zsinat, azt hiszem Mászonban, ez már csak nyugati zsinat, a frank király rendezi, és a keleti püspökök nem mennek rá el. És itt döntik el, ugye a nyugati és a keleti hiszek egy. Abban különbözik egymástól, és a protestáns hiszek egy, az tökéletesen a katolikussal egyezik, dacára annak, hogy miket mondanak egymásra 500 éve, hogy a nyugati formulában a Szentlélek az az atyától és a fiútól származik. Filioque. Míg a keleti egyház azt mondja, hogy az csak az atyától származik. Na kérem, amikor 1700 körül Erdélyben és Kárpátalján, ez két különböző folyamat volt, bizonyos görögkeleti papok megtértek a pápa hűségére, akkor ehhez nekik két pontot kellett aláírni, hogy ezt elfogadják, és tanítják, és betartatják. Az egyik az volt, hogy a pápa a legfelsőbb szellemi hatóság, hát ez ugye természetes, hát úgy nem lehet megtérni a pápához, hogy nem ismerem el, hogy a pápa a legfőbb szellemi hatóság, de a másik az volt, hogy és a Szentlélek nem csak az atyától ered, hanem a fiútól is. Tehát ezt fontosnak tartották. Ez egy evolúciós görbe. Most lehet, hogy valaki máshogy rajzolna. Vannak olyan felekezetek jelenleg, akik nem abban a pontban tartoznak, ahova azt írtam, hogy 800 körül, mert azok a katolikusok és a protestánsok, de mondjuk a pünkösdisták túlmennek ezen a Szentlélek irányába. Ők fontosabbnak tartják a Szent Lelket, mint mondjuk a katolikusok és a kálvinisták. Nem arról van szó, hogy kinek van igaza, én nem vagyok teológus. Arról van szó, hogy ezek ilyen változási folyamatok, tehát minden egyes felekezet megcsinálhatná a saját történetét ebben a háromszögben. Hogy az mire lenne jó, az egy másik kérdés. Én nem azt mondtam, hogy minden evolúciós folyamat egyformán fontos gyakorlati szempontból, hanem azt mondtam, hogy sokfelé van evolúció, nem csak a biológiában. Na most azonban a biológiai evolúció és a többi között van egy lényeges különbség. Most ez látszólag teljesen értelmetlen, amit ide rajzoltam, de az a barna nyíl, az mutatja, hogy merre múlik az idő. A biológiai törzsfák, amiket eddig mutogattam, és amiket iskolai tankönyvekben mindenki látott, azok az első ábrának, tehát a leg, most ha tetszik bal, ha tetszik jobb, mert hogy szembeállunk, meg mi. De szóval az, amin fekete, bíbor és zöld vonal van, az Y alakúnak felelnek meg. Tehát egy ősből lesz két valami. Ilyen az elágazás. Na de még ezen kívül két másik elágazás is lehetne, nevezetesen a fordítottja, hogy két ősből lesz egy utód, és az, hogy két ősből lesz két utód. Na mostan. Ugye az emberi családfáknál igazából a másodikat kellene rajzolni, legalábbis az első lépésben, mert két szülője szokott az embernek lenni, de a családfáknál általában mindig csak egyet rajzolnak be, mert mondjuk a feudalizmusban csak apai ágon öröklődött a föld, meg nem tudom mi, tehát csak az volt lényeges. A darwini evolúciós családfák viszont mindig az Y alakúak. Miért? Hát kérem tisztelettel, és akkor most ez már nem az, hogy van-e evolúció, és lehet-e családfát rajzolni. Most mentünk át arra a pontra, hogy miért ilyen, meg... Na, erre akkor van válasz. De először megjegyzem, hogy biológiában van a másik kettő is. És arról majd fölrakok két ábrát. De először azt mondom, hogy amit mi darwini evolúciónak szoktunk megismerni, és amiről az iskolába tanulunk, és így tovább, az Y alakú. Miért? Hát azért, mert ezt most már mi tudjuk, a Darwin még nem tudta az okát, de mi tudjuk. A gének miatt. Tehát ugye az a helyzet, hogy két különböző fajba tartozó állat nem tud közös utódot produkálni. Miért? Mert nem kompatibilis az örökítő anyag. Tehát nem tud a törzsfa két különböző ága összenőni, míg egy ág ketté tud válni. Most aki azt mondja, hogy ez nem is lehetne máshogy, annak azt mondom, hogy olvassa el Lynn Margulis műveit. A biológusok nem szokták kedvelni a Lynn Margulist, aki egy nagyon jeles biológus, csak nem szokták kedvelni, mert egy önfejű nő. De a Lynn Margulisnak két-három állítása az elmúlt évtizedekben bejött. Tehát utólag elfogadták, és majd mindjárt fölmutatok egy ábrát, amit ő szeret rajzolni. A Lynn Margulis féle evolúcióban ilyen összenövés is volt. 500 vagy 700 millió évnél régebben. Tehát most ő is azt mondja, hogy a mai élővilágban ez nem folyik, de régen folyt. Na jó. Most nagy ritkán előfordul, hogy két különböző fajhoz tartozó élőlény nagy nehezen egy közös utódot hoz létre, de azok mindig határesetek. Tehát mondjuk a ló és a szamár, abból összvér szokott keletkezni, de az összvér már nem termékeny, tehát nem megy tovább a dolog. És bizonyos állatorvosok már 100 éve azt állítják, hogy néhány esetben termékeny volt az összvér, és volt egy állatorvos, Hagedornnak hívták, aki az 50-es években azt írta, hogy szerinte ezért voltak nagyobbak a középkorban az ibériai szamarak, mint a világ többi részén lévő szamarak, mert hogy az ibériai szamarakban valahogy egy termékeny összféren keresztül átmentek lógének, és hát a ló nagyobb. Na most ez vagy igaz, vagy nem igaz. Az eddigi több mint 2000 éves szakirodalomban körülbelül 60 olyan eset van följegyezve, amikor összvér kanca megellett. Hogy valaki elhiszi-e ezeket a leírt eseteket, az egy másik kérdés. De ezek föl vannak jegyezve. Na mostan, akkor kérem tisztelettel. Tehát a mostani élővilágban ez az Y alakú elágazás folyik. Nyelveknél már nem föltétlenül, előfordulnak olyanok, hogy két nyelv összeolvad. Ilyen például a mostani angol nyelv, ami a norman francia és az angol szász hibridje. Nem lehet, persze a nyelvészek megmondják, a nyelvészek azt mondják, hogy ez egy nyugat-germán nyelv, erős új latin hatással. De valójában nem lehet megmondani, hogy az angol nyelv inkább francia, vagy inkább angol száz, az határozottan egy hibrid. Tehát nyelvek tudnak hibridizálódni. Az utolsó 500 millió évben élőlények nem. Na mostan ugyanez a helyzet vallásokkal. Vannak hibrid vallások. Ilyen például a drúz Libanonban, és vannak olyan esetek, amikor egy vallásra egy másik vallás nagyon-nagyon erős hatást gyakorolt. Tehát például az Ószövetség késői könyveiben megjelenik valami, ami eredetileg az iráni vallásokból került át, nem csak az angyalok, hanem a Lucifer. Az Ószövetség még nem Lucifernek említi, de a bukott arkangyal. Ez egy jellegzetesen iráni eszme, olyannyira, hogy jelenleg körülbelül 1 millió, de lehet, hogy 2 millió jezidi él, hát Kurdisztánban, nagyrészt Kurdisztánban. Ezeket az európai irodalom ördögimádóknak szokta hívni. Miért? Mert az ördögöt imádják. Na most ez egy kicsit bonyolultabb, és hogyha egy jezidit megkérdeznek, én utána mentem az interneten, akkor ő körülbelül a következő választ adja. Hogy a jezidiek ősei még a bukott angyal lázadása előtt kötöttek szövetséget a legelső számú arkangyallal. Most az arkangyal az egy bibliai fogalom, de szóval ez a, van az Ahura Mazda, és az Ahura Mazdának két fia volt, és így tovább. És hát az rendben van, azt ők elismerik, hogy ez most jelenleg a sötétség erőinek a vezetője. Na de hát csak nem hagyjuk a szövetségesünket magára olyan apróságok miatt, hogy a főisten ellen föllázadt, és most harc folyik. És a jezidiek azt tartják, hogy a végén úgyis ki fog egymással békülni a kettő, és akkor majd a jezidiek dolgát elsimítja a bukott angyal, akit visszafogad a főisten. Mert a bukott angyal azt fogja mondani, hogy ezek az emberek kitartottak mellettem, amikor ugye nehéz idők voltak. Cserében én majd csak akkor esküszöm föl az Ahura Mazdának, hogyha őket is valami jobban részesíti. Ez a jezidi hit, tehát ők azt ismerik el, hogy pillanatnyilag ők a bukott angyalt szolgálták, most is őt szolgálják, az most kétségkívül a sötétség erőit vezeti, de aztán majd egyszer nem így lesz. Ez a Lucifer gondolat. Ugye? Tehát az Ószövetség késői könyveibe bekerült egy olyan ötlet, ami Iránban fogalmazódott meg. Vallások tudnak egymással hatással lenni. Tehát a vallásokból, ha törzsfát rajzolok, azok nem föltétlenül Y alakúak, hogy mindig egyből lesz kettő. Azért legtöbbször olyanok, mert az ember nem szívesen vesz át a konkurens vallásból ugye ötleteket. Na mostan akkor én most ez megint biológia lesz, de ez most már az okok. Tehát ugyebár mi tudjuk, 1955 óta tudjuk, amikor a Watson és a Crick megcsinálta magáét, hogy igazából legnagyobb részben a DNS-nek a szekvenciájával vannak kódolva a gének, meg a géneken keresztül a fehérjék, tehát az új élőlényt, azt az átadott örökítő anyagban lévő DNS-nek a három betűs szavai határozzák meg. Persze ezekből nagyon sok. Na most az első az, hogy hogyan jön létre egy mutáció, tehát egy változás. Ugye egyből lesz kettő. Miért? Mert megváltozott. Na most ez hogyan jön létre? Hát a DNS az két szálú, és a két szál között úgynevezett hidrogén hidak vannak helyenként. Hát hogy ez pontosan mi az, ugye kvantummechanikai részlet, és arról külön egy fél órát kellene beszélnem. És akkor a következő történik, hogy emiatt, ha az egyik szálnál megmondom, hogy mi van, akkor a másik szál az már annak a negatívja, hogy úgy mondjam. Igen ám, de időnként valami, kvantummechanikai okból egyébként, valami változás történik. Ez a változás, ez vissza is menne egy idő múlva, mert ezt ő nem szereti, a DNS lánc, nem érzi jól magát ilyenkor, de hogyha éppen akkor osztódik ketté, akkor az egyik szálon más lesz a bötűsorrend, mint a másikon, és akkor ez egy másik gént hoz létre, vagy ugyanannak a génnek egy másik változatát, vagy valami ilyesmit. És akkor itt vannak ilyen példák bemutatva. Amikor itt egy csillag van, akkor az valami ilyesmit jelent, hogy ez a megváltozott vegyület, és ezt a másik úgy érzi, mint hogyha nem is ez lenne ott, hanem valamelyik másik betű. És akkor következik be egy ilyen mutáció. Mi okozza ezt a mutációt? Hát kozmikus sugárzás például jön, becsapódik. Az élő sejtekben általában vannak különböző javító mechanizmusok. De azok csak azt veszik észre, hogyha eltört a kromoszóma, akkor megkeresik a két darabot, összehúzzák, összefor és így tovább. Az ennél finomabb változásokat nem látják. Tehát ahogy múlik az idő, úgy bizonyos számú változás történik. Na mostan, ezeknek a változásoknak egy része káros. Ezek nem maradnak fönt, mert mondjuk az utód életképtelen lesz, és halva születik, és akkor az olyan, mintha nem történt volna semmi. Bizonyosak fönnmaradnak. Ezért vannak kékszemű, zöldszemű, barna szemű, szürke szemű és fekete szemű emberek, mert nagyjából mindegy, hogy milyen a szeme, tehát se jobb, se rosszabb nem lesz miatta. És egy csomó jellegben, ugye Közép-Európában vannak szőkék, vörösek, vörös az kevés, vörös az inkább nyugaton van, de vannak szőkék, vörösek, barnák és feketék. Nagyon délen csak feketék vannak. Nagyon északon csak szőkék vannak. Miért? Mert nagyon délen az a jó, hogyha a bőrbe meg mindenhova sok festéket csinál a szervezet, meg különben bőrrákot kap, vagy valamit. Északon viszont a fekete bőr, és akkor, hogyha a bőr fekete, akkor már a szőrzetben is több a festék. Viszont északon, ott ha fekete lenne a bőr, akkor nem menne be a kevesebb napfény, és akkor mint angol koros lenne, és így tovább. Tehát ott kifehéredtek az emberek néhány ezer év alatt, és akkor mostán persze az evolúciót nem kedvelő emberek azt mondják, hogy ez is csak egy elmélet. Hát persze, hogy elmélet, csak egészen, mert senki nem nézte végig ezt a több ezer éves folyamatot. De hát értelmesen hangzik azért. De most a lényeg az, hogy ahol nem ennyire kiélezettek a dolgok, ott többféle változat marad fönt, mert egyikkel sem hal meg fiatal korában az utód. Tehát akkor lesz szőkehajú, meg barnahajú, meg nem tudom mi. Na mostan, és azok az előbb mutatott változások miatt jöttek valamikor létre, hogy mindegyik változat megvan. Na most mit mutatok itt? Ez, kérem tisztelettel, egy eléggé zavaró dolog. Nem ismerek megbízható magyarázatot rá, és döbbenetes a táblázat. Jó, inkább elmondom, hogy mi ez. Az úgynevezett citokrom C, ez egy szakasz a DNS-en, ami a légzéssel kapcsolatos alapvető dolgokat határoz meg. Na mostanakkor a citokrom C-t azt össze lehet hasonlítani, ugyanazt a szakaszt különböző élőlényekbe, hogy hány helyen különbözik. És akkor mit látunk? Ember és csimpánz között egy helyen különbözik. Csimpánz és nem, ember és kutya között 13 helyen különbözik. Ember és ló között 15 helyen különbözik, ember és szarvasmarha között, nem a szamár, megint 15 helyen, ember és nyúl között 11 helyen, ember és kenguru között 14 helyen, ember és tyúk között 16 helyen, és így tovább. Hát minél távolabbi rokonok, annál több helyen van különbség, régebben élt a közös ős, és ez idáig rendben van, nem ez a meglepő. A meglepő az a következő, mostan tessék nézni a főemlősöket, az az ember és a csimpánz, és tessék nézni a többi emlőst egyik szempontból, és a madarakat másik szempontból. A helyzet az, hogy minthogyha az emberhez és a csimpánzhoz ugyanolyan közel lenne a többi emlős, mint a madarak. Ez most az egész táblázat, tehát azt lehet kérdezni, hogy mennyi a különbség a disznó és a kenguru között, akkor azt látjuk, hogy az 8. És mennyi a különbség a tyúkhoz? Az ember és a tyúk között 16, a csimpánz és a... nem, ez már a csimpánz. A csimpánz és a tyúk között 16, a kutya és a tyúk között 15, és így tovább. Tehát a tyúk az ugyanolyan messze van a csimpánztól, mint a kutyától. Tehát citokrom C gének szempontjából az ember mintha nagyjából ugyanolyan messze lenne a madaraktól, mint a többi emlőstől. Pedig minden más szempontból az emlősökhöz közelebb van, mint a madarakhoz. Na ez az, ami egy zavaró tény. Nem tudom a magyarázatot, más se tudja a magyarázatot, és keresik. Nem sokat beszélnek róla, az igaz, mert hiszen amíg nincs meg a magyarázat, addig minek reklámozzuk a problémákat. Na mostanakkor. Hát először tessék nézni a feketét, aztán majd utána fönt az a törzsfaszerű izét. Mi ez? Hát kérem tisztelettel, az emberi kromoszómákat, azt valamikor már 60-as évek körül beszámozták, és kezdték a szerkezetüket földeríteni. És az embernek, mint ismeretes, 46 kromoszómája van, ami 23 párba rakható. Pontosabban 22 pár, és az egy pár szex kromoszóma, ami azonban nőben párt képez, 2X, és férfiban X és Y. Na most. Ez az emberi kettes kromoszóma, ami ottan látható, de ez látható csimpánzban, gorillában és orangutánban is. Na most a csimpánzban, gorillában és orangutánban azonban 48 kromoszóma van, tehát 24 pár. Miért? Azért, mert az emberi kettes az ő nekik két kromoszómájuk összeforva. Na most itt nem csak az történt, hogy összeforrt, hanem az összeforrási hely körül változások is történtek, de azok nem nagyon nagy változások, de ha azt tanulmányozzák, akkor úgy ki lehet találni, hogy kezdődött az egész. Tehát lehet rekonstruálni a két ős kromoszómát a mostani emberiből és a három emberszabásúból. Na mostan mi látható fölül? Fölül egy nagyon jó pofa dolog van, hogy miért ebben a sorrendben van. Ez egy Y alakú családfa, csak most meg van fordítva, tehát az idő lefelé múlik. A jó ég tudja, hogy miért így rajzoltam, most már nem emlékszem rá. Ez egy 2 vagy 3 évvel ezelőtti eredmény, ezt egy amerikai intézet közölte, Broadnak hívják az intézetet. Ez egy név, szóval valaki tett egy alapítványt, és abból volt az intézet. Mit látunk itt? Itt kérem, azt látjuk, itt a csimpánz vonal, itt van a mi vonalunk, és itt van egy Tumai néven emlegetett, ez egy koponya Csádból, 7 millió éves, vagy 7,5 millió éves, és arra jöttek rá ezek az amerikaiak, hogy volt egy olyan vonal, ami távolabb áll a csimpánztól, mint mi. A DNS szerkezetet hasonlították össze, hiszen az ember és a csimpánz DNS-e most már tökéletesen le van írva. A gorillánál nagy része megvan, az orangutánnál is elég jelentős darabok megvannak, csak ezt összehasonlították a csontoknak a jellegzetességeivel, és azt állították, ugye fokozatosan váltak szét. Most a ló és a szamár még létre tud hozni utódot, de az már terméketlen, vagy az esetek nagyon nagy részében terméketlen. Na most nyilván volt egy olyan időpont, amikor az emberi és a csimpánz vonal már szétválóban volt, ez olyan 6 millió évvel ezelőtt lehetett, mert 5,5 millió éve már teljesen külön van a két vonal. Tehát már eléggé nehezen hozták létre közös utódot, de azért még néha sikerült. Na mostan az ő állításuk a következő, egy nagyon bonyolult vizsgálat és egy nagyon bonyolult matematikai modellezés, és én is el szoktam felejteni bizonyos részleteket, és akkor újra el kell olvasnom, de az állítás a következő. Volt egy olyan vonulat, ami távolabb állt a csimpánztól, mint mi állunk. Aztán visszakeresztezés történt, tehát ez a távolabbi vonal visszakereszteződött a csimpánzzal, és ebből a keresztezésből jöttünk létre mi. Majd ez az eredeti szuperemberi vonal, mert hát ez messzebb van a csimpánztól, mint mi, tehát az kihalt. És azt mondták, hogy ez a Tumai nevű koponya, ez ebbe a vonalba esik, csak később kihalt. Na most. Hát aki akarja, elhiszi, aki nem akarja, nem hiszi el. Ellenben akkor most mondok egy értelmezést, amiből az látszik, hogy ez nem teljesen őrültség. Tehát el lehet képzelni, hogy ez így volt, ha bár egyáltalán nem biztos, hogy így volt. És akkor most már több vetítés nem lesz. Tudnék, a következőről van szó. Na mostan úgy fog hangzani a következő néhány mondat, mint hogyha karikíroznék, de az valójában csak azért van, mert rendkívül bonyolult és szakszerű dolgokat mondok el köznyelven. Ugye a következő van, hogy vannak olyanok, akik borzasztóan intellektuálisak, de ahogy mondani szokták, a sarokra nem lehet őket leküldeni fél kiló sóért. És vannak ezzel szemben olyan emberek, akik nem szoktak azzal foglalkozni, hogy Jean-Paul Sartre műveiben hogy fejlődött az igekötők használata fiatalkorától kezdve a későbbi időkig. Ezzel szemben mondjuk jó családapák vagy jó családanyák. Na mostan, tehát önmagában semmi őrültség nincs abban, hogy az a vonulat, amelyik nagyon eltért, tehát az emberin túlmenően tért el a csimpánztól, az mondjuk túl intellektuális volt, vagy nem tudott elég ügyesen vadászni kisállatokra, vagy valami ilyesmi, és ezért az kihalt. De ugyanakkor az ő visszakereszteződése a csimpánzzal az életképesnek bizonyult. Tehát nem biztos, hogy az az igazi, amikor valaki annyira különbözik a csimpánztól, amennyire csak az elképzelhető. És akkor rájöttem, hogy még két ábrát elfelejtettem föltenni, és azokat egy pillanat alatt fölteszem. Emlegettem a Lynn Margulist. Na most, és azt emlegettem, hogy a Lynn Margulisnál olyan leszármazás is van, amikor kettőből lett egy. De ez 500 millió, vagy 600 millió, vagy 700 millió éve nincs ő szerintese. Mit látunk itt? Ez magának a Lynn Margulisnak a ábrája, csak átrajzoltam és kiszíneztem. Ő szerinte az egysejtűek baktériumokból úgy jöttek létre, hogy egy nagy tohonya, az lesz majd itt, itt még három darabban van, a Margulis tudja, hogy miért hármat rajzolt, megevett spirohéta típusú, ez is baktérium volt, de ez nagy tohonya volt, és egyébként hőtűrő is, megevett spirohétákat. Igen ám, de ő nem volt nagyon agresszív, ez a nagy tohonya. Tehát nem emésztette meg őket, hanem csak ottan a testébe befogadta, és ezek után ezek csapkodva hajtották a nagy tohonyát. Miért? Mert spirohéta a saját magát hajtja, hát ő egy ilyen spirál alakú izé, és úgy mozog, mint egy önmagába álló hajópropeller hajó nélkül. Tehát, hogyha valami nagy testőt fölveszi, akkor ő hajtani tudja a nagy testet. Jó ez. Hát ez jó a nagynak, mert akkor ő hajtva van, és jobban tud táplálkozni. Jó-e a spirohétának? Persze, hogy jó a spirohétának. Két okból jó a spirohétának. Egyrészt hidrodinamikailag, tehát bebizonyítható, hogy egy ilyen alakzat jobban mozog a vízben, mint ezek külön-külön. Hidrodinamikai oka van. De másrészt, amit ez megzabál, abból ezeket is táplálja. Tehát ők segítenek úszni, az megad nekik ennivalót. Ez a szimbiózis, csak ez endoszimbiózis, mert hogy lenyelte őket legalábbis félig. És akkor a következő lépésben kialakul egy ilyen sejtmag, meg mi egyéb, a kétféle élőlénynek a összjátékából. Ez a Margulis féle endoszimbionta elmélet első lépése, és szerinte így jönnek létre a sejtmagvas élőlények. Így jöttek létre. Más biológusok azt mondják, hogy a Lynn Margulis hagyja őket békén, viszont a Lynn Margulis évtizedekkel ezelőtt két másik ilyen lépést is javasolt, és azokról később bebizonyosodott, hogy azok tényleg voltak. Na most a másik pedig, ez egy olyan törzsfa, amiben fölfelé menő elágazások is vannak, meg hibridizáció is van. Ez most gyakorlatilag az egész földi élővilág, és akkor mutatom. Tehát mondjuk nézzük meg, hogy hogyan alakultak ki a növények. A növények azok úgy alakultak ki, hogy egyrészt a folytonos vonalak mentén ezek a sejtek. Van egy ilyen elágazás, de ezen a ponton ez a sejt lenyelt kékeszöld baktériumokat. És azok máig a zöld színtestek a növényekben. Ez volt a Margulisnak egy több évtizeddel korábbi elmélete, és ez már azóta bebizonyosodott. Tehát a törzsfánál ezeket a hibridizációkat is be kell már jelölni, és akkor itt pedig a mitokondriumokat nyelte le az ős sejt, még mielőtt szétvált volna állatra és növényre. Tehát az élővilág evolúciójában valóban voltak ilyen fordított Y alakú lépések is, csak kevesebb, és azok már nem tudom én 700 millió év óta nem folynak. Hogy miért nem, azt arra én tudnék válaszolni, de ezzel nem akarom az időt húzni, és akkor most tényleg elfogyott a fólia. Még van ott a 3-4 fólia, de azok már tökéletesen nélkülözhetőek. Na akkor konklúzió. Most én mindeddig teljes mellszélességgel elmondtam az evolúciós szemléletet. Én azzal, hogy egyesek szerint evolúció nincs is, és a különböző élőlényeket Isten egymástól teljesen függetlenül teremtette. Azzal nem foglalkozom, mert ennek a kövületek tanúsága az sokszorosan ellentmond. Na most rendben van, hát ha valaki föltételezi, hogy Isten még ráadásul nagyon ravasz is volt, és be akart minket csapni, akkor azt mondja az ember, hogy Isten teremthetett olyan kövületeket is, amik azt mutatják, hogy nem ő teremtette a fajokat, hanem azok fokozatosan alakultak ki. Miért csinált ilyent? Erre is van válasz. Hát, könyörgöm, sok-sok egyház létezik, és van olyan, amelyik erre is adott választ. Mire jó ez? Ez arra jó, hogy Isten próbára tesz minket. Tehát direkt csinál olyan hamis kövületeket, amikből mi kétségbe vonjuk az ő létét, és akkor ezek után csak azokat fogja támogatni. Nem viccelek, egy kicsit köznapi nyelven mondom el az érvelést, tehát ezek után csak azokat fogja megsegíteni, akik ennek ellenére kitartanak az ő kinyilatkoztatása mellett, és akik pedig nem, azok majd a pokolra jutnak, és ottan lesz sírás-rívás, és a fogaknak az ő csikorgatásuk. Tehát létezik válasz, de azért ez a válasz már állati bonyolult. Tehát azt mondom, hogy az evolúció létezésére sok-sok bizonyíték van. Nem minden bizonyíték egyformán erős. Mondjuk mutattam azt a Hacsek-féle rekonstrukciót az újszáj kialakulásáról, hát az egy nagyon gyenge állalapokon, az ilyen embrionális fejlődés lépései, de azért az nem egy nagyon jól alátámasztott rekonstrukció. Csak a többi lehetséges magyarázat az még rosszabb. De egy csomó esetben az helyzet, a kövületek teljesen nyilvánvalóan mutatják, hogy olyan állat ma nincs. Na mostan akkor, tehát az evolúció létét, azt az, aki nem nagyon szigorúan protestáns fundamentalista, az nem fogja kétségbe vonni. Miért hangsúlyoztam, hogy protestáns? Hát azért, mert a Luther reformációja kezdődött azzal, hogy a Szentírás magyarázatai azok nem jók semmire, mert azt a pápa találta ki, vagy a pápa és a humanisták, vagy valaki. Ezzel szemben olvassuk el a Bibliát. Na de a Bibliában kétségkívül az van, hogy a nap kering a föld körül. Tehát egy fundamentalista protestáns zavarhat a kopernikuszi elmélet. Miért zavar egy katolikust a kopernikuszi elmélet? Hát mondjuk azért, mert el se tudja képzelni, ez az egyik lehetőség. A másik pedig az, hogy Galileit kétségkívül bizonyos büntetésekkel sújtották azért, mert a kopernikuszi modellről azt hirdette, hogy az az igaz. És nem hangsúlyozta, hogy az csak egy hipotézis. Na mostan azt azonban nem ártana, ha valaki elgondolkozna rajta, hogy ez éppen a 30 éves háború kellős közepén történt, és aktuál politikai okok voltak amögött, hogy a pápa odadobta a Galileit a spanyoloknak, tehát ugye a spanyolok követelték, hogy most már a pápa valamit csináljon, csak a pápa odadobta nekik a Galileit, hogy ne az unokaöcsét kelljen kirúgnia. Tehát aktuál politikai okai voltak annak, hogy a Galilei ügyében elmarasztaló döntés volt. A katolikus egyház akkor is azt mondta, hogy a Biblia bizonyos részeit szimbolikusan, meg allegorikusan, meg nem tudom, hogy kell értelmezni, és hogy melyiket kell úgy értelmezni, és melyiket szó szerint, azt ő mondja meg. Tehát mondhatták volna azt is, hogy a Galilei rámutatott, hogy ezt a pontot allegorikusan kell értelmezni, de mivel aktuál politikai bajok voltak, azért a pápa odadobta a Galileit, hogy a spanyolok higgadjanak le egy kicsit, mert ugyanis a pápa semleges akart maradni a 30 éves háborúban. Tehát nem akart egyértelműen a Habsburgok oldalára állni, kivel szembe? A franciákkal szemben, ugyanis a franciák a protestáns ügyet támogatták, nem katonával, pénzzel. Tehát a pápa egyensúlyozni próbált a spanyol és a francia udvar között, emiatt a spanyolok nagyon dühösek lettek rá, és akkor éppen olyan volt a helyzet, hogy a Vatikánban a spanyolok közelebb voltak, meg milyen, mert Nápolyban már spanyolok voltak. Ezért a Galilei oda lett vetve. De ez történhetett volna fordítva is. Második János Pál valamikor 2000 körül tett egy nyilatkozatot. Hát ő pedig a pápa volt. Nem egészen olyan érvényű ez a nyilatkozat, mint egy dogma, de azért a pápa ezt érett meg, mert nem mondta azt, hogy ez most hitigasságot jelent ki, de a pápa ezt érett megfontolás után komolyan mondta, azt mondta, hogy a darwini evolúció az egy hipotézis, de összeegyeztethető a katolikus tanítással. Tehát lehet, hogy ez van, lehet, hogy nem ez van, és az egyház szempontjából ez teljesen mellékes, azonban egy dolgot nem lehet ezzel megmagyarázni, ez pedig az ember halhatatlan lelkének a létrejötte. Tehát azt mondja, hogy az emberé válás minden lépése megmagyarázható a darwini evolúcióval, és előtte mondjuk az elefántok kialakulása masztodonokból is, de az ember halhatatlan lelkének a létrejöttéhez isteni beavatkozás kellett. Tehát jelenleg ez a katolikus egyház véleménye. Kétségkívül 100 évvel ezelőtt nem ez volt, de jelenleg ez. Tehát katolikus fundamentalista alapon emberek nem éreznek nagy késztetést arra, hogy az evolúciót is kétségbe vonják, míg fundamentalista protestáns alapról van ilyen késztetés, és ezért van az, hogy egy csomó protestáns kisebb felekezet kétségbe vonja az evolúciót is. Na de, akkor most az a helyzet, hogy mi az evolúció oka. És ez lesz a befejező gondolatmenet. Az evolúció okára hát eredetileg két válasz volt, és akkor azt a két választ lehetett kombinálni, és körülbelül 15 évvel ezelőtt kitaláltak egy harmadik választ is. Az eredeti két válasz az volt a Lamarck és a Darwin. A Lamarck az valahogy úgy fogalmazta meg, hogy hát hogy jött létre a zsiráf. A zsiráf az úgy jött létre, hogy valami jópofa levelek voltak ott a magas fáknak a felső részein, és akkor az ős zsiráf, akinek rövid volt a nyaka, az nagyon erőlködött, hogy fölérjen oda, és nyújtogatta a nyakát. És ebből bizonyos számú generációval később hosszabb lett a nyaka, és aztán végén a mostani zsiráfig fejlődött. Ez ugye egyrészt úgy foglalható össze, hogy mindenki, ha eléggé törekvő, akkor annak meg lesz a pozitív következménye. Másrészt, nem ennyire etikailag, úgy lehet megfogalmazni, hogy a szerzett tulajdonságok átöröklődnek. Nem teljesen, tehát csak egy kicsivel lesz hosszabb a nyaka, de azért átöröklődnek. Na mostan, Darwin nem azt mondta, hogy a szerzett tulajdonságok nem öröklődnek át, majd mindjárt mondom, hogy azt kimondta, de Darwin azt mondta, hogy nyilván ilyen is van, tessék elolvasni a fajuk eredetét, ilyen is van, de kétségkívül, kétségbe vonhatatlan tény, hogy a körülményeknek jobban megfelelő utódok közül több marad életben, illetve több utódjuk lesz. Ebben a Darwint a Malthus segítette, aki rámutatott a túlnépesedés folyamatára. Hát hiszen a Lamarck is tudta volna, hogyha elgondolkozott volna rajta, de a Darwinnak könnyebb volt, mert akkor a Malthus már megírta azt a könyvét, és akkor a Darwin elkezdett számolni, és azt mondta, hogy ha minden nyúlnak az életében, mit tudom én, 15 utódja van, pedig több van neki, akkor is, nem tudom én, 2000 év alatt annyi nyúl keletkezik, hogy fél lábon állnak már az egész földön. Tehát nem maradhat mindenki életben, és akkor pedig föltehetően az marad életben, aki a környezetnek jobban megfelel. Tehát mondjuk egy kicsit jobban tudja rágni a káposztalevelet, vagy valami ilyesmi. Tehát mondta, a természetes kiválogatódással mindenképpen a környezethez jobban alkalmazkodó utódok maradnak fönt, és akkor emellett még lehet, hogy a zsiráf nyaka egy kicsit azért is nyúlt, mert nyújtogatta, de ha ez egyáltalán nem lenne, akkor is a kicsit hosszabb nyakú őszsiráf terjedt volna el 5 generáció múlva, és aztán megint 5 generáció múlva, még hosszabb nyakú. Na és akkor aztán az előző századfordulón jöttek az új darwinisták, Weizmann és Morgan, akik azt mondták, hogy na most ők bebizonyítják, hogy a szerzett tulajdonságok nem is öröklődnek. Hogy történt ez? A Weizmann, azt kérem, egereket szaporított, mégpedig ilyen beltenyésztve, szóval vett az elején egy pár egeret, és akkor utána egymás között pároztatta az összes utódot. És akkor a minden egérnek a megszületése után levágta a farkát. Hát azt az egér viszonylag kibírja. Biztos hiányzik neki, de azért kibírja. És 18 minden generációban megmérte, hogy a megszületett egérnek milyen hosszú a farka, meg milyen vastag, és 18 generáció után még nem tudott különbséget kimutatni a nulladik generáció, aminek még nem vágta le a farkát, és azok között, akinek már 17 ősének levágta a farkát. Tehát azt mondta a Weizmann, hogy hát emberek, hát világos, hogy a szerzett tulajdonságok nem öröklődnek, mégpedig nem filozófiai levezetés alapján világos, hanem megmértem. Tehát az új darwiné és a lamarcki evolúciós magyarázat az két homlokegyenesen különböző magyarázat. Az egyik esetben a szerzett tulajdonságok öröklődnek, tehát aki edzi magát, annak a gyereke már erősebb lesz, meg nem tudom mi. A másik esetben az van, hogy egyáltalán nem számít az utód szempontjából, hogy a szülő mennyit. Ellenben, hogyha víz van a környéken, akkor azok az utódok fognak nagyrészt életben maradni, akik jobban tudnak úszni. Tehát lesz olyan utód is, amelyik egy kicsit jobban tud úszni, lesz olyan is, amelyik egy kicsit rosszabbul, de amelyik egy kicsit rosszabbul, az nagyobb valószínűséggel hal meg, és egy idő múlva kiváló úszók lesznek. Ez két magyarázat, kombinálni is lehetne őket, de ez az egérfarok levágási kísérlet, ez azt mutatja, hogy a lamarcki ötlet legalábbis nem nagyon használható. És akkor körülbelül 15 évvel ezelőtt Amerikából jött a harmadik. És ezt pedig úgy hívják, hogy értelmes tervezés. És ez pedig úgy szól, hogy valami vagy valaki elindította a földi életet. Vagy a földi élet egyik ágát. Mondjuk genetikai tervezéssel. Tehát lehet, hogy ez Isten volt, de az is lehet, hogy egy nagyon okos idegen űrhajós, aki idevetődött a földre, és itten belepiszkált az örökítő anyagba. Hogy indította el? Hát ő nagyon-nagyon okos volt. Tehát úgy indította el, hogy létrehozott olyan örökítő anyagot, aminek a nagy része ma nem is működik. Tehát nem határozza meg az élőlény tulajdonságait. Miért? Azért, mert az majd a jövőben fog működni. Tehát akkor lép működésbe, és azt mondta, hogy az evolúciónak a mondjuk utolsó 500 millió éve előre belett programozva. Tehát hogy jöttek létre a dinoszauruszok? Úgy, hogy abból az örökítő anyagból egy másik rész kezdett el működni. Hát miért? Hát azt ki kell deríteni, hát bonyolult dolgok. És miért haltak ki a dinoszauruszok? Mert az a rész egy kapcsoló lekapcsolt, és akkor az a rész nem működik. Mi szól az értelmes tervezés elmélete mellett? Hát, hogy mi szól ellene, az világos, fölöslegesen bonyolult. Legalábbis úgy érzem. De mi szól mellette? Hát egy megfigyelés szól mellette, és azon kívül még valami, amit mindjárt mondok. Az a megfigyelés, ami mellette szól, az, hogy a genetikusok szerint a saját örökítő anyagunknak kevesebb, mint 10%-a működik. A többire azt szokták mondani, hogy szemét. Na mostan mit jelent ez? Hát ez két vagy három dolgot jelenthet. Az egyik, amit jelenthet, az az, hogy tényleg szemét, olyan módon, hogy azok régebben működő gének voltak, de már elromlottak. Ilyenek vannak. Például a főemlősök, és azon kívül a delfinfélék, összesen csak azok az emlősök, amik nem tudnak maguk C-vitamint fölépíteni. A többi emlős állat a saját magának termeli a C-vitamint, azért nem kell a nyuszinak C-vitamint adni. Na mostan miért nem termel az ember, meg a csimpánz, meg ezek a kis majmok, akik ott rohangásznak a fák tetején, miért nem termelnek C-vitamint? Mert fölösleges. Mert ugyanis az ember az az afrikai dzsungelből jött, és ottan mindig volt C-vitamin, nem volt tél. De mindig evett valami levelet, vagy gyümölcsöt, vagy egyebet, és minden nap magához vette a C-vitaminját. Tehát azok a gének, amik a C-vitamin szintéziséhez kellenének, azok elromolhattak. És valamilyen maradványaik még ott vannak a genetikai anyagban, de már nem működnek. Ilyenek vannak. Az emberi Y-kromoszóma valamikor az X-kromoszómából jött létre, de sokkal kisebb. Az Y-kromoszómán összesen 7 működő gén van. Ennyit sikerült azonosítani. Ebből az egyik a herét kódolja. És ezért van az, hogy akinek nincs Y-kromoszómája, az nem lehet férfi. De összesen 7 működő gén van rajta, és több mint 100 nem működő, elromlott gént találtak meg. Honnan lehet tudni, hogy ezek elromlott gének? Hát onnan, hogy hasonlítanak az X-kromoszómán lévő génhez. Csak már nem működnek. De valóban megtörténik az, hogy szemét alakul ki romlás segítségével. A kérdés az, hogy 95% szemét így kialakulhat-e. Fogalmam sincs róla. Tehát ez az egyik lehetsége. A másik lehetséges magyarázat az, hogy hoho, még nem jöttek rá a genetikusok, hogy az mit szabályoz, és akkor majd rájönnek. Nyilván ez is van az úgynevezett szemétben. Erről se tudjuk, hogy hány százalék, mert hiszen amit még nem tudunk, hogy mit csinál, arról nem tudjuk, hogy mit csinál. És nem tudjuk, hogy csinál-e valamit. Most a harmadik magyarázat lenne a genetikai tervezés, tehát hogy ez valami olyasmi, amit 50 millió év múlva kezd működni, mert hiszen az evolúció most nem áll meg, hanem majd később is szükség lesz arra, hogy új gének bekapcsoljanak. Na most mindenki döntse el, hogy mi az ő véleménye, engem nem érdekel, én csak azt mondom, hogy nálunk sokkal fejlettebb értelem tevékenységével érvelni, a természettudományban a játékszabályokkal ellenkezik. Miért is? Azért, mert egy nálam fejlettebb értelem, hogy mit csinál, azt én ki se tudom találni. Tehát akkor, amit nem tudok megmagyarázni, arra azt mondom, hogy ezt az a idegen űrhajós csinálta 500 millió évvel ezelőtt, miért nem tudom, hogy nem tudom. Válasz ez? Ha válasz, hogyha valakinek a lelki nyugalmára van szükség. A természettudósnak, pláne a kutatónak nem a lelki nyugalmára van szüksége, hanem használható magyarázatra. Ez nem használható magyarázat, mert még akkor se jó semmire, ha véletlenül igaz. És akkor amit mondtam, hogy miért indult ez el olyan körülbelül 15 évvel ezelőtt, egy csomó ember, és ez most már természettudománytól független, tehát társadalomtudományban is sokféle területen megfigyelhető, egy csomó ember nem hisz abban, hogy magától valamiből értelmes dolgok lesznek. És akkor ezek az emberek ezt úgy képzelik, hogy hát minden értelmes dolog úgy lesz, hogy egy nagyon értelmes valaki azt eltervezi, társadalomban is, mindjárt mondok példát, szándékosan nem egészen aktuál politikait mondok, és akkor azt mondja, hogy hát akkor nyilván az élet se tudott maga létrejönni, vagy legalábbis az evolúció nem tudott létrejönni, de hogyha valami nagyon okos ember, azt, vagy nagyon okos idegen űrhajós azt elindította, akkor persze úgy könnyű. Na most a példám az egy 1985-86-os példa. Mi volt 1986-ban? 1986-ban volt a Budavár fölszabadításának a 300. évfordulója. És ebből az alkalomból a Baden-Württemberg tartományba deportált magyarországi svábok szervezete azt mondta, hogy hát egy kiállítást kellene szervezni, ugyanis a svábok a saját betelepedésüknek az elvi kezdőpontját Buda visszafoglalásában jelölik meg, mert utána kezdődött meg a telepítés. Persze tartott 100 évig, de akkor kezdődött meg. Tehát azt mondták, most van a 300. évforduló, csináljunk egy szép kiállítást. Tehát ezek a kitelepített svábok, akiket Magyarország elűzött. Na mostan neki is fogtak egy vagy két évvel korábban, és elkezdték megszervezni. Az Istennek nem ment. Nem tudták összehozni a kiállítást. És akkor mit csináltak? Elmentek a bonni a magyar nagykövetségre, és a kulturális attasét megkeresték. És a kulturális attasé betársult. És akkor ezek után már sikerült megcsinálni a kiállítást. Mondom, ezek a Magyarországról elűzött svábok, akik az ellenséges magyar állam Bonni nagykövetségétől kértek segítséget 1986-ban. Miért volt ez? Hát azt ugye mindenki tudja a más nem közhelyekből, hogy a németek azok kitűnően tudnak egyesületeket szervezni, és 3 darab német az 5 egyesületben tag. A magyar népesség lényegesen kevésbé szokott egyesületeket szervezni, vannak, de azért egy németnek az egyesület képző tevékenységhez képest az egy nulla. Na most a magyarországi svábok valahol félúton állnak, tehát jobban tudtak egyesületeket szervezni, mint a magyarországi nem svábok, de azért annyira nem tudtak, mint egy német, egy nyugatnémet. És ezért volt az, hogy ők elkezdték megszervezni a kiállítást, de a végén az ellenségtől kellett segítséget kérni, mert különben nem sikerült volna. Miért van ez? Hát egyetlen pillanatra visszateszek egy ábrát, de már ez fönn volt, tehát én ezt megmutattam, csak én szerintem már senki nem emlékszik rá. Ez volt a Tőkei Ferenc. Ugye az ázsiai közösség, ahol az egyén először a közösség része, abban fölolvad, és csak úgy fér hozzá az erőforrásokhoz. Aztán van ez az antik, ahol ilyen is van, meg olyan is van. És aztán ez a germán, hogy az egyén az a termelőerőkhöz közvetlenül hozzáfér, majd közösséget szervez magából, meg a tulajdonából. Tehát ugye az a helyzet, hogy ennek az alapján értjük, hogy egy német miért tud általában és átlagban jobban egyesületet szervezni, mint egy magyar, de egy magyar is jobban tud, mint mondjuk egy török. Na, kérem tisztelettel, tehát a tényleg az a helyzet, hogy egy csomó esetben az ember úgy érzi, hogy magától nem lesz semmi, tehát hogyha előre már nincs kész a tervrajz vagy mi, akkor biztos nem fog sikerülni. Egy csomó esetben érzi így az ember. És akkor természetes, hogy azt gondolja, hogy hát az élővilágnak ez a végtelen bonyolult fejlettség, ez magától csak nem alakult ki. Hát jó, mondjuk lenne 28 darab különböző állatfaj, de hát 10 millió nem lenne, és nem lennének ilyen ügyesek. Mert abból, hogy nincs kész előre a tervrajz, és csak azt töltjük ki, ha ez nincs, hanem ehelyett az elején egy véletlenszerű zűrzavar van, akkor biztos nem jön létre a végén se semmi különösebben szép dolog. Tehát ez egy általános emberi gondolat, és néha igaz. Hát például a szegény Baden-Württemberg és Schwabok esetében is igaz volt, hogy saját maguk az állam nélkül nem tudták volna megcsinálni a kiállítást, persze csak akkor mentek el az államhoz, amikor már látták, hogy nem sikerül nekik. Csak hát a magyar államhoz jöttek el, ahhoz, amelyik őket kitelepítette és elűzte. Hát mert a német államot abszolút nem érdekelte Buda felszabadítása. Hát mi segítséget tud az adni? De egy állam kellett nekik, mert az államnak már megvan valami szervezete, és akkor abba ezek ilyen kristályosodási gócok vagy még, és akkor abba már könnyű. Na rendben van, de egy csomó esetben állam nélkül is megcsinálják emberek az egyesületeket, minél nyugatabbra, annál inkább. És ez azt mutatja, hogy általában nem lehet azt kimondani, hogy zűrzavarból nem lesz valami. Annyit lehet mondani, hogy ha már előre meg van tervezve a rendszer, akkor könnyebben lesz. Na mostán kérem tisztelettel. A darwinisták, akár a régi darwinisták, akár a neodarwinisták azt mondják, hogy a dolog mögött nem áll tudatos akarat, hanem ezt a kiválogatódás meg mi egyéb, fokozatosan létrehozta, idő volt rá, milliárd évek voltak, míg az értelmes tervezés hívei azt mondják, hogy már nem létezik, hogy előzetes terv nélkül ilyen szép dolog létrejött volna. Hát hogy lehet ezt eldönteni? Hát ezt egészen biztosra senki nem tudja eldönteni, mert be tudom én bizonyítani, hogy 500 millió évvel ezelőtt egy idegen űrhajós nem hajtott végre genetikai tervezést a Földön? Hát nem tudom bebizonyítani. Másrészt... Tessék? Isten. Tehát én nem tudom bizonyítani, hogy nem járt itt egy idegen űrhajós, és ez nem hajtott végre genetikai kísérleteket. Én csak azt mondom, hogy amíg nem muszáj, addig én nem szeretnék ilyesmikhez fogalmazni, de szerencsére én nem is vagyok biológus, és fizikai folyamatokról az értelmes tervezők sem állnak elő, és nem mondják azt, hogy azért jöttek létre 8 és 15 mikroszekundum között a világ keletkezéseitől számított 8 és 15 mikroszekundum között protonok és neutronok a kvarkokból, mert azt valaki 1/10 mikroszekundumnál bele tervezte, arról elhiszik, hogy azok maguktól is ki tudtak alakulni. Persze azok egyszerűbbek a szerkezetük. Ezért a fizikust, ez nem nagyon zavarja, a fizikusnak nem kell sem elhinni, sem nem elhinni, se semmi, de én azt mondom, hogy amikor én biológiáról olvasok, akkor azt mondom, hogy Hát én már láttam mindenfélét, azt is láttam, hogy összevisszaságból mindenféle kialakult, hát akkor 4,5 milliárd év alatt akár ilyen is kialakulhatott. Csak azt mondom, és akkor ezt most még egyszer megismétlem, hogy természettudós magyarázatként nem helyes, hogyha egy magánál fejlettebb értelemre hivatkozik. Nem azért, hogy nála fejlettebb értelem elképzelhetetlen, hanem azért, mert egy általa meg nem értett dologgal magyarázni a dolgokat, az nem magyarázat. Ugye ausztrál törzsöknek van dögivel ilyen mitoszuk, másnak is, de az ausztrál benszülötteknél ez nagyon gyakori. Mit tudom én, miért kék a paradicsom madárfarka? Lehet, hogy annak nem kék, hanem piros, de ez most mindegy. Akkor van erre egy történet, hogy a paradicsom madárfarka eredetileg barna volt. De a paradicsom madár megharagította a nem tudom mit, az egy másik állat, és akkor a másik állat kitépdeste az ő farktollait, és ahelyett valami mást oda dugott, és azóta piros, vagy kék. Magyarázat ez? Hát magyarázat, mert arra a nyelvtanilag helyes kérdésre, megválaszolható kérdésre, hogy miért kék, ad egy választ. A válasznak az a sémája, és ez az, ami az ausztrál mitoszokban nagyon sokszor fordul elő, hogy eredetileg nem A volt, hanem B, de aztán egy C szereplő B-ről A-ra változtatta. Jó magyarázat ez? Nyelvtanilag jó. Tehát a mondatok tökéletesen rendben vannak. Kielégítő magyarázat ez? Hát attól függ, hogy kinek. Hát annak a törzsnek, amelyik ezt meséli, nyilván kielégítő, mert hogyha nem lenne kielégítő, akkor mást mesélne. Természettudósnak nem kielégítő. Ugyanígy azt mondom, hogy természettudósnak az, hogy minden olyan esetben, amikor azt hiszem, hogy én képtelen volnék megmagyarázni valamit, egy nálam sokkal fejlettebb idegen értelemre hivatkozni, aki általam fölfoghatatlan módon csinálta, ez nem egy előrevívő magyarázat, annak ellenére, hogy lehet, hogy így történt. Nem valószínű, de lehet. Na de akkor is. Mentem én ezzel a magyarázattal valamire? Ez az én véleményem szerint elodázza a problémát. Na, tehát ez a záró megjegyzés az értelmes tervezésről, azzal, hogy akkor most hangsúlyoznám, hogy az értelmes tervezés hívei azok nem tagadják az evolúciót, hanem az evolúció okára egy sokkal korábbi és nagyon-nagyon intelligens lénynek az előre megtervezett trükkjeit használják fel. Tehát azt mondják, evolúció van, nagyjából úgy folyt le, hogy a darwinisták mondták, tehát azok voltak a lépései, csak nem azért. Aki ezt sem fogadja el, az nem intelligens tervezés hívő, hanem az kreacionista. Tehát azt mondja, hogy Isten külön-külön mindenfajt megteremtett, esetleg nem egyszerre, hanem mondjuk a Jura korszakban újra beavatkozott, és teremtett 28 darab emlős fajt, meg nem tudom mit. De ezek nem intelligens tervező hívőek, hanem ezek kreacionisták. És ez nem ugyanaz, és akkor sem ugyanaz. Én nem tudom biztosan, és nem akarok senkit sem megsérteni, de bizonyos pletykákból úgy hallottam, hogy Magyarországon vannak olyanok, akik saját magukat intelligens tervezés hívőnek tartják, de kreacionisták. Hát, meg lehet. De én azt mondom, ez két különböző társaság, tehát az intelligens tervezés hívő elfogadja az evolúció tényeit, de intelligens tervezéssel magyarázza, a kreacionista el sem fogadja az evolúciót, hanem valami olyan, mint mond, hogy minden faj, esetleg csak minden nemzetség külön teremtési aktus eredménye. Hát akkor most megemlékeztünk Darwinról a születése évfordulóján, és akkor úgy érezhetjük, hogy Darwin lelke álmában nem látogat meg minket, és nem lesz lidérc nyomásunk, mert a régi népek, vagy a természeti viszonyok között élő népek, azt úgy gondolták, hogy ha az ember a régi-régi őseiről időnként nem emlékszik meg, hát ilyen szertartásokkal, műjegyebekkel, akkor azoknak a lelke visszajár, és zavarja az ő álmát. És azért, amikor a törzsfőnök vagy a varázsló rosszul aludt, akkor gyorsan bemutattak egy szertartást a törzs alapító ősének, és ez nem mese, hanem a 19. században misszionáriusok mentek szét mindenféle lehetséges természeti törzshöz, és a misszionáriusok általában, amikor már 2-3 évig ott voltak, és megtanulták a törzs nyelvét, akkor megírták a törzsnek a hitvilágát, és egy etnológiai folyóiratba beküldték. Tehát igen nagy mennyiségű ilyen cikk létezik az elmúlt 150-200 évből, és egy Láng János nevű középszerű magyar közgazdász, de első osztályú magyar néprajzkutató, amikor nyugdíjba ment, akkor 450 törzsnek az ilyen történeteit dolgozta föl a Lélek és Isten című könyvének a megírásához, és egy csomó esetben találta meg a misszionáriusok leírásában ezt, hogy megjelent az alapító ős szelleme álmában a sámánnak, és ottan a sámánnak lelkiismeret furdalása támadt, azt mondta, hogy elfelejtettünk az alapító ősnek áldozatot bemutatni, és akkor a következő héten bemutattak egy áldozatot, és utána békésen aludtak egy ideig. Na mostanak egy ideig nem nyomaszt minket álmunkban a Darwinnak a szelleme, hogy a turul madáraival mi van, az ugye egy érdekes kérdés, mert a turul madár 7 emlékművéből 6-ot lebontottak Trianon után, tehát elképzelhető, hogy a turul madár időnként meglátogat embereket álmában, hogy nem eléggé becsülik meg az ő emlékét. Hát de a turulmadár legutolsó test szerinti megjelenése az álmos születésével kapcsolatos, mert az álmos anyjára szállt rá a turulmadár, és abból jött létre álmos fejedelem. És az a test szerinti megjelenése volt, a lelke nyilván gyakrabban jelenik meg.
Én azt javaslom, hogy a következő előadásra azért tartsunk egy kis szünetet. Ha esetleg valaki már is haza szeretne menni, de azért, hogy egy kis levegőt engedjünk be a terembe. Nagyon szépen köszönöm Lukács Bélának a mai első előadását. És hát felhívnám a figyelmet, hogy jövő csütörtökön ugyanebben az intézményben a Magyar Nyelvőn akusztikájáról fog Lukács Béla előadni. Hát jövő csütörtökön este 6 órakor.
És ez nem vicc.
Én csak arra várnék, hogy akinek esetleg már is haza kell mennie, az nyugodtan el tudja menni, illetve egy kis levegőt még
számítani. Hát erre Szili Katalin házelnök asszonynak szokott lenni egy formulája, amikor az interpellációk után egy 2 perces szünetet rendel el, és akkor van neki egy ügyes megfogalmazása, hogy technikai okból mindenki most kimehet.
Az a kérdés, az első kérdés, hogy meddig tudtok maradni?
Jó, hát valószínűleg... Így van, tehát én addig tudok maradni, amíg a vízi pál itt van. Rendben van, de az biztos, hogyha a vízipál föláll és elindul kifelé, akkor én utána megyek, mert az ő autója szállít engem. Az egy kérdés, hogy te itt akarsz-e maradni, de amikor te fölállsz, akkor én is elindulok. Nem, a Szili Katalin 2-t szokott adni.
Lehet még kérdezni esetleg?
Kérdezni lehet.
Akkor néhány rövid kérdést. néhány rövid választ, mert talán már helyesen megformulált. Néhány rövid választra van idő. Tehát akinek kérdése van Lukács Bélához az elhangzottakkal kapcsolatban, az most fölteheti. Azt javaslom, inkább kérdések legyenek, mint hozzászólások. Ennek ellenére egy hozzászólással kezdeném. Nem esett szó az evolúció értelméről, azért én azt mondom.
Az értelméről?
Igen, én elmondom az én elméletemet, az, hogy az volt az evolúció értelme, hogy itt lehetünk és meghallgathatjuk ezt az előadást.
Jó, arra kétségkívül jó az evolúció, igen. Ugye az értelméről azért nem beszéltem, mert nem biztos, hogy van. Tehát az új darwinista értelemben nincs neki, mert hiszen véletlen folyamatok hozzák létre.
A
tessék?
Véletlen folyamatok hozzánk létre, de jól esik.
Na jó, de ami mögött nem áll valami elképzelés vagy mi, annak bizonyos értelemben nincs értelme. A lottó számok sorozatának nincs értelme.
De hogy nincs?
Nem, annak van értelme, hogy te nyersz-e. De annak is csak a te számodra van értelme. Jó, de annak is csak a te számodra van értelme, egy másik ember számára esetleg nincs értelme. De az intelligens tervezők szerint természetesen van értelme, mert abban valami terv. Na, válaszolok.
Egy kérdésem lenne az intelligens tervezéssel kapcsolatban. Az hogy válaszol a környezethez való alkalmazkodáshoz? A környezetet is megtervezi az intelligens tervezés?
Hát ez föltehetően, na most ez nem egyetlen elmélet, ugyanúgy, mint ahogy az új darwini evolúció sem egyetlen elmélet, hanem ottan több ember különböző, a részletek különbözhetnek emberek között. Az értelmes tervezésnek az a lényeg, hogy valaki előre beletette. Hát nyilván egy okos idegen űrhajós, az nem evolváltatta függetlenül a füvet és a ló fogait, mert akkor egy idő múlva a ló nem tudja megenni a füvet, és akkor abból problémák lépnek föl. Egy ügyes idegen űrhajós természet. Hát ugye mikor jelent meg a fű? A fű az körülbelül 30 millió évvel ezelőtt jelent meg a oligocén-miocén határon, vagy valami ilyesmi. Miért fontos az, hogy van egy fű? Hát azért, mert a ló, meg nem tudom mik, az füvet eszik. Miért eszik a ló füvet? Ugye, most két irányba mondható el, mert lehet, hogy a fű keletkezett valamivel korábban, és akkor az ősló azt vette észre, hogy sokkal jobban jár, hogyha az ős füvet eszi, mint hogyha a lombokat. De az is lehet, hogy először a ló jött létre, és akkor valami növény, az hű észrevette, hogy egy kicsit jelképesen fejezem ki magam, hogy jobban el tudja terjeszteni a magvait, hogyha nem ilyen levélformájú lesz neki a zöldje, hanem olyan fűformájú lesz, mert azt inkább megrágja az ősló. Tehát ugye a tyúk és tojás probléma. Na mostan. Valójában az új darwinisták azok azt mondják, hogy sok kicsi lépésben történt az egész, tehát a fű először még nem olyan fű volt, mint most, és egymás segítette az, hogy a kicsit fűszerűbb lombokhoz egy kicsit lószerűbb lett az őslófoga, és így tovább.
Elnézést, én nem ezt kérdeztem, mert ez a természetes kiválasztás.
Igen. Na jó, de... Jó, de mit mond az intelligens tervező? Vagy azt mondja, hogy a tervező egyszerre megtervezte a ló evolúcióját, és egyszerre megtervezte a fű evolúcióját. De mondhat egy másikat is. Mondhatja azt, hogy régebben nem lovak voltak, hanem valami mások, vagy valami mások is. Azok azonban, amikor fűszerűvé váltak a lombok, akkor azt már nem tudták megenni, azok kihaltak, míg a lovak megmaradtak. Tehát az intelligens tervező saját maga el kell döntse, hogy mit szeret. A ló konkurensének a kihalását akarja megmagyarázni, vagy a ló elterjedését akarja megmagyarázni. Az első esetben azt mondja, hogy amikor a fű kialakult, akkor a ló konkurensei kihaltak, mert nem tudták jól megrágni, ellenben a ló akkor elkezdett ugye terjeszkedni, a másik pedig azt mondja, hogy a ló azért terjedhetett el, mert megjelent a fű. Mindenki úgy magyarázza, már úgy értem az értelmes tervezők között, ahogy akarja, a lényeg azonban az, hogy ez előre be volt építve. És nem is lehetett máshogy, mert hiszen ez az értelmes tervező, ez már 500 millió évvel ezelőtt is megtervezte. Megint azt mondom, hogy az én személyes véleményem, de ezt én nem tudom bizonyítani, az az, hogy az emberek kis hitűsége áll az ilyen magyarázat mögött, tudnék, azt hiszik, hogy hát a zűrzavarból egy értelem beavatkozása nélkül úgyse lesz semmi. Én meg azt mondom, hogy én nekem úgy tűnik, hogy abból is lehet időnként valami, bár kétség kívül egy magasrendű értelemnek a beavatkozásával sokkal gyorsabban lenne, de hát, hogy 1 milliárd év az kevés vagy sok, hát... Na. Na, akkor kérem tisztelettel, először megbotránkoztatom a hallgatóságot, és azt mondom, hogy ugyan egyetlen olyan fizikust sem ismerünk jelenleg, aki ne volna ember. De egy nem emberi fizikussal valószínűleg könnyebben tudnék közös nevezőre jutni egy csomó kérdésben, mint egy emberi nem fizikussal. Én magam, tehát nem azt mondom, hogy mindenki így van. Na most erre mondok egy példát. Létezik egy nagyon jó pofa fénykép a Gene Goodallról, abból az időből, amikor kisgyereke volt, tehát az valami 40 éve volt, vagy valami ilyesmi, Tanganyikában van lefényképezve, amikor egy barátnője odahozza a saját csecsemőjét megmutatni. A barátnő csimpánz. Tehát tényleg a csimpánz mama odavitte a kis csimpánzt, és akkor úgy fölállította két lábrát, nem azért, hogy két lábon járjon, mert csimpánz általában nem szokott, hanem hát azért, mert meg akarta mutatni. Hát mégis jobban lehet látni, amikor egyenesen áll, mint hogyha ha négy kézláb szaladgál. Tehát úgy tartotta a két karját a kis csimpánznak, és határozottan mutatta a Jane Goodallnak. Na most, ha a Jane Goodall beszélgetni akart valamiről, akkor általában a tábor tanganyikai őrszemélyzetével beszélget. Tehát nagyon sokszor nem volt egyetlen angol sem a táborban, csak ő. Ha a nőstény csimpánz eszmét akart cserélni, akkor általában a többi csimpánzzal cserélt eszmét, akár a hím csimpánzokkal is. Na de az ember csecsemőt nem mutogat férfinak. Hát teljesen fölösleges. Van olyan nő, aki annyira megszereti mutatni, hogy férfinak is megmutatja, de hát az kidobott fáradtság. Hát a férfi az semmit nem lát egy csecsemőn, és nem csodálja miatt a mamát. Tehát a csecsemőt egy másik nőnek kell megmutatni. Tehát amikor csecsemőket mutogattak egymásnak, akkor a Jane Goodall és a nőstény csimpánzok értettek szót. Amikor viszont másról esett szó, akkor a Jane Goodall a tábor férfi őreivel cserélt eszmét, és a csimpánz mama pedig a hím csimpánzokkal. Tehát egyik szempontból az ember lehet fizikus, és a másik szempontból lehet mondjuk ember. Csak én úgy érzem, hogy legalábbis szellemi dolgokról egy nem emberi fizikussal könnyebben tudnék, nem az, hogy beszélni én bárkivel tudok, de könnyebben tudnék közös eredményre jutni, mint egy emberi nem fizikussal. Most egy nagyon gyenge példát fogok mondani. Az összes kollégám közül egy kolléga nő az, akivel a legjobban egyetértünk a munkában. Most éppen nem, mert most éppen nem vagyunk beszélő viszonyban, de ez egy átmeneti ügy. Miközben egy csomó kérdésben a kolléganő teljesen megdöbbentő módon áll hozzá az én számomra a dolgokhoz. Ennek az egyik oka az, hogy nő, és hát az persze, hogy egy férfit megdöbbente, hogy bizonyos dolgokhoz egy nő áll hozzá. Másik dolog az, hogy a neveltetésünk is különbözik, tehát nem csak azért, mert nő, de ennek ellenére fizikai kérdésekben általában még akkor is egyet szoktunk érteni, amikor éppen nem vagyunk beszélő viszonyban. Tehát igenis megtörténhet az emberrel az, hogy bizonyos szempontból mondjuk fizikus az alap meghatározottsága, és más szempontból mondjuk ember, vagy magyar, vagy valami ilyesmi. De amikor a természettudományos magyarázatról van szó, akkor bizony én fizikus vagyok, és nem ember. Ezt akkor is mondom, hogyha egyetlen nem emberi fizikus sem ismerünk ebben a pillanatban. Egyébként akkor mondok még egy példát. Megint nem lesz teljesen jó példa, de hát örül az ember, hogyha egyáltalán talál példát. Van egy amerikai tudományos ismeretterjesztő folyóirat, nem a Scientific American, de valamelyik ilyen, amelyiknek az egyik újságírója az két süketnémának a gyereke. Tehát ő nem süketnéma, de az apja és az anyja süketnéma, és ezért ő anyanyelveként az amerikai süketnéma jelbeszédet tanulta meg. És aztán később tanították meg, beszélt nyelvre valami logopédus vagy mi. Na mostan, egyszer elküldték, és ez egy tudományos újságíró, tehát nem abból él, hogy ő tudja a süketnéma jelbeszédet, csak az neki az anyanyelve. Na mostan, ezt egyszer elküldték egy házaspárhoz, akik csimpánzokkal foglalkoztak. Nagyon gyakori, hogy házaspárok foglalkoznak csimpánzzal, mert ugye a kis csimpánzt föl kell nevelni, és akkor egyszerűbb, hogy egy házaspár. Na mostan, akkoriban jöttek rá arra, hogy süketném a jelbeszédre, sokkal könnyebb csimpánzt megtanítani, mint beszélt, tehát hangos nyelvre. Hangos nyelvre gyakorlatilag nem lehet, tehát 3-4 szót tudnak tanítani a csimpánznak. Süketném a jelbeszéddel, állítólag el tudnak menni 100-ig, van, aki azt állítja, hogy ő 200-ig jutott el. Na most, egy ilyen házaspárhoz elküldték az újságírót, aki a laboratóriumban kereste meg őket, a laboratóriumban ott volt a házaspár, ott volt a csimpánz kölyök, és ott volt egy macska. És akkor hát ugye elkezdte interjúvolni a két csimpánz szakértőt, de közben a kis csimpánz ottan odajött a mamához, papához, és ottan mutogatott nekik, és azok is mutogattak, és egyszer csak elkezdett bekapcsolódni a kis csimpánzzal való beszélgetésbe a riporter. Úgy elfelejtette, hogy ő most riportot készít, hát saját anyanyelvén folyt a kommunikáció a kis csimpánzzal, és ő is beleszólt. És azt írja aztán a tudósításába, hogy egy pár perc múlva jöttem rá, hogy mit csinálok. Egy csimpánzzal beszélek az ő anyanyelvén. Hát mert a riporter anyanyelve az amerikai süketnéma jelbeszéd volt, a csimpánz először megtanult nyelve, mivel csimpánz nyelv nincs, az amerikai süketnéma jelbeszéd volt, a két kutató tudott amerikai süketnémául, de nem az volt az első nyelvük, tehát az csak a riporter és a kölyök csimpánz között volt igaz, hogy az első nyelvükön beszélgetnek egymással. Na most, hol jön ebbe bele a macska? Később aztán megint a két tudóssal angolul társalgott, de közben észrevette, hogy a kis csimpánz megpróbál a macskával beszélgetni süketném a jelbeszéddel, de aztán ott hagyta a macskát, mert a macska az buta, és nem válaszolt. Na mostan akkor kérem tisztelettel. Ez egy kicsit arra példa, amit mondtam, nagyon gyenge példa, de példa. Ebből a szempontból, és csak ebből a szempontból, a tudósító közelebb állt a kis csimpánzhoz, mint a két csimpanzológushoz. Közös volt az anyanyelvük. Csimpánz fizikus még nincs.
Tudható, hogy miről folyt a disputa?
Én nem olvastam az eredeti cikket, hanem annak egy kivonatát olvastam, és abban csak annyit olvastam, hogy a riporter aztán egyszer csak észrevette, hogy a saját anyanyelvén beszélget a csimpánzzal, de hát miről? Hát banánról, meg eféléről. Hát amikor siketném a jelbeszédről, megtanítják a csimpánzot, az mindig ilyen, hogy adjál nekem banánt, adjál nekem almát. Szedd ki a banánt a hűtőszekrényből, és így tovább. Tehát nyilván ilyenekről folyt a társalgás, és nem pedig az eleve elrendelt szükségszerűségről. Amire vonatkozóan az van, hogy létezik egy állítás, nem tudom, hogy igaz-e. Az állítás az az, Pápua Új-Guinea három hivatalos nyelve közül az egyik a Pidgin English. Tehát az a nyelv, aminek a szókincse az leegyszerűsített angol, a nyelvtan az nagyjából maláj, de még jobban állunk hozzá a dologhoz, ha azt mondjuk, hogy nyelvtan a gyakorlatilag nincs is. Tudnék, 700 különböző törzs van, és ez egy ilyen közvetítő nyelv. Na most. Valaki egyszer azt írta, hogy mit tudom én, egy ilyen egyszerű kijelentés, hogy a sündisznó tüskei fölállnak, az két sor hosszú. Mert ezt úgy körül kell írni. És azt mondta, hogy a Szent Háromság természetére vagy a Szentlélekre vonatkozó teológiai kijelentés valószínűleg 1500 szó alatt nem lenne megfogalmazható. Tehát emiatt a helyzet az, hogy már önmagában is süketném a jelbeszéddel, elég nehéz filozófiai kérdésekről beszélni, de pláne a csimpánz maximum 200 süketném a néma jelet tanul meg, és azzal nem lehet egészen magas röptű témákról ezt még cserélni. Banánról igen. Na most nem vicc, szóval láttam ilyen példamondatokat, és azok ilyenek voltak, hogy Méri ad Sárának, Sára volt a csimpánz, almát. Sára ad Mérinek almát. Szóval ugye a szórend különbségével ki lehetett fejezni, hogy ki az alany, és ki a részes határozó, és nem tudom ki. És akkor ez már ilyen nagyszerű eredmény volt, és sok nyelvészt ez meglepett, mert azok azt mondták, hogy hát erre már állat biztosan nem képes, hogy még nyelvtant is használjon. Na, tehát ennyit tudok mondani, azt konkrétan nem tudom, hogy miről társalgott az újságíró a csimpánzzal, de azt úgyis csak akkor csinálta az újságíró, amikor észre se vette, hogy mit csinál. Mert őt nem azért küldték, hogy a kis csimpánzt interjúolja meg, hanem azért, hogy a két kutatót interjúolja meg. Mi egy magyarázat célja? A magyarázat célja többféle lehet. Mondjuk az is egy magyarázat, amitől az ember lelke megnyugszik. Van, akinek arra van szüksége. A kutató természettudósnak nem erre van szüksége. Mind a kettőt hangsúlyozom, tehát csak természettudósról beszélek, és csak kutatóról, az oktató az egészen más. Némileg leegyszerűsítve és némileg karikírozva, de azt szoktam mondani, hogy az oktató az a minisztériumtól kapja az igazságot, amit neki át kell adnia a diákoknak, tehát a fiatalságnak, akik ezt még nem tudják. Miért mondom azt, hogy a minisztériumtól kapja? Pár évvel ezelőttig az egyetemi tankönyveknél mindig valahol hátul volt egy olyan nyomtatott két-három sor, hogy ennek a könyvnek a kiadását az oktatásügyi miniszter a nem tudom hányas számú rendeletével elrendelte. Tehát ugye kvantum térelmélet aktuális kérdéseit elrendelte az oktatásügyi miniszter, hogy adják ki. Most már nincs ráírva, de körülbelül 10 évvel ezelőttig ez volt a 1867-től kezdve. Tehát az oktató az kap egy igazságot a feljebbvalóktól. Feljebbvaló az az oktatásügyi miniszter elsősorban. És ezt az igazságot, ezt továbbadja olyannak, aki még azt sem tudja. Ez az oktató feladata. A kutató feladata nem ez. A kutató feladata az, hogy kiderítse, hogy mi lesz a következő igazság. És ezt általában nem sikerül, de néha sikerül, és akkor híres lesz. Na mostan, ezért a kutató természettudós semmire nem megy azzal a magyarázattal, amitől egyébként a lelke megnyugodna, hogyha most ő éppen nem kutató lenne, és nem azzal keresné a kenyerét, hogy ő maga próbál egy igazságot találni. Tehát a helyzet a következő, annak, aki nem kutató természettudós, tehát vagy nem természettudós, vagy nem kutató, vagy egyik se, annak valószínűleg az a jó magyarázat, amitől ő megnyugszik, és ez még ráadásul legyen egy rövid magyarázat, és akkor ő ahelyett, hogy ezen törné a dúlt lelkét, ahelyett mondjuk főz egy paprikás krumplit, és akkor azt megeszik. Tehát akinek nem az a dolga, hogy az új igazságot kiderítse, az nyugodtan elfogadhat akármilyen intelligens tervező magyarázatot is, vagy azt mondhatja, hogy őt egyáltalán nem érdekli a magyarázat, mert még a probléma se érdekli, és őt hagyják ezzel békén. Nekem ez ellen semmi kifogásom. Én nekem nem ellenfeleim az intelligens tervezők, ne tessék félreérteni. Én megpróbálok összeszedni valami nálam magasabb értelemre nem hivatkozó magyarázatot a mondjuk az evolúciós folyamatra. Ha sikerül, akkor jó. Ha nem sikerül, akkor majd még keresgélek. De az nekem nem baj, hogy más emberek valahogy máshogy akarnak magyarázatot találni, vagy nem is érdekli őket a magyarázat. Hát nem mindenkit ugyanaz érdekel. Aldous Huxley-nak van egy regénye. Hogy ez a regény jó-e vagy nem, az egy kérdés, ez a Szép új világ a magyar címe, de a maga idejében rendkívül híres volt, és a 21. század közepén, vagy mikor játszódik, amikor már magas szintre fejlődött a technika, meg a társadalom, meg minden, és hát ugye lombikban, tehát ilyen méhen kívül nevelik föl a magzatokat, és akkor csinálnak belőle alfát, bétát, gammát, szóval az alfa annak a legfejlettebb az agya, és a többinek mondjuk az izmai erősek, és így tovább, és akkor elmeséli az egyik a másiknak, hogy nem tudom én, 20 évvel ezelőtt Ciprus szigetén csináltak egy kísérletet. És csupa alfát telepítettek Ciprusba, és az ott lakókat meg eltelepítették máshova. És akkor néhány éven belül Cipruson valami szörnyű dolgok lettek, és lázadások, és éhínségek, és egymásnak mentek. Miért? Kérdezi a másik, hát azt mondja, hogy sok alfa, ez állandóan csak a fejét törte, miközben senki nem művelte a földet, meg e félék. Tehát én a vége felé a Ród intézetnek a kutatói arra az eredményre jutott. Egy csimpánztól jobban különböző leszármazási ág, mint mi, de az kihalt, és mi ennek az ágnak a csimpánzzal való visszakeresztezéséből származtunk, és akkor megkockáztattam azt, hogy az már valószínűleg túl fekölt volt, és túl kevéssé gyakorlatias, de hát ha tetszik, akkor azt is lehet mondani, hogy az őserőhöz képest távolabb volt, és szóval bármit lehet mondani. Isten ments, hogy mindenki azon törje a fejét, hát a rendezetlenségből rendnek kialakulni. A legtöbb embert ez nem érdekli, és akit érdekel, azok közül nagyon sok azt mondja, hogy nyugtassák meg valami magyarázattal, és utána elmegy a dolgát végezni. Ez tökéletesen rendben van. Én csak annyit mondok, hogy ez nem természettudományosan hasznos magyarázat. Én összesen csak ennyit mondok. Semmi bajom azzal, hogyha valaki ezt valahogy máshogy próbálja magának megmagyarázni. Mindenki magyarázza meg úgy, hogy akarja, legyen szabad versenye az eszméknek, mindnyájan leírjuk vagy elmondjuk az ötleteinket, és utána bárki eldönti, hogy neki melyik a legmegfelelőbb, legmegnyugtatóbb, vagy a legszebb hangsúlyokkal beszélő előadó, vagy valaki. Legyen szólásszabadság, legyen az eszmék versenye. Igen, Vizi?
Pedig egyfajta biztosíték, amelyik mondjuk az embert akár olyan pillanatokban is átvezeti, ahol már nincs ki.
Ilyen értelemben igen, tehát az evolúciós folyamatban, igen, hogyha, na jó, ezt kérem tisztelettel, ugye azt szokták mondani, de megint nem akarom, miért nem akarom aktuálpolitikára kihegyezni? Hát azért nem akarom aktuálpolitikára kihegyezni, mert Magyarország lakosságának körülbelül az egyik fele utálja és gyűlöli a másik felét aktuálpolitikai, meg filozófiai, meg nem tudom milyen gondolatból. Na most, ha engem bármilyen közönség fele elkezd utálni, akkor én nem tartottam jó előadást. Ugye? Tehát nem akarom aktuálpolitikára kihegyezni, de van ennek valami aspektusa, aminek ilyen politikai zöngéi vannak, ez pedig a következő. Azt szokták mondani, de ezt főleg értelmiségiek mondják, méghozzá amennyire én látom, főleg bölcsész és társadalomtudományi értelmiségiek, hogy hát az igazi az, amikor az embernek semmilyen előfeltevése nincs, hanem mindent külön-külön megvizsgál, összevet, és így tovább, és mindent eldönt önmagába. Na most persze, hát akkor érné el a legjobb eredményt, ez kétségkívül igaz, csak olyan sok dolgot kellene az alapoktól végignéznie, hogy lebénulna. Tehát ugye mindenki úgy szokott dolgozni, hogy bizonyos dolgokat elhisz, mondjuk már a tapasztalatai mutattak valamit, vagy már gyerek volt, akkor ezt mondták neki a szülei, és másokat megvizsgál. És akkor a másik ember az pedig azt nem hiszi el, amit az első elhisz, de viszont mást elhisz, amire az első azt mondja, hogy hát az úgy marhaság. És akkor ezek, miközben mindegyik azt hirdeti, hogy tulajdonképpen minden elfogulatlanul önmagába az alapoktól kellene megvizsgálni. Az egyik 5% vagy az egyik csoport az egyik 5%-ot vizsgálja, és a másik 95-öt hiszi el, a másik 5%-ot vizsgál, és aztán tökéletesen egymás mellett beszélnek el. És akkor a politikai megjegyzés csak annyi, hogy nagyon sok politikai hát nem vitából, mert a vita az egy szép dolog, hanem politikai köpködésből. Köpködés mögött az áll, hogy az egyik is csak egy dolgot szedett ki szinte véletlenszerűen, és azt megvizsgálta, a másik egy másik dolgot szedett ki, és az egyik azt látja, hogy a másik hülye, a másik azt látja, hogy az egyik hülye, és akkor ezt most nem mondom tovább, mert a következő fél mondatomat mindenki ki tudná találni. De nekem sincs igazam, mert hiszen nem lehet a 100%-ot megkérdőjelezni, és az alapoktól újra tárgyalni, és akkor itt van a vizinek igaza, hogy a hit az arra való, hogy amire az embernek már nem lenne energiája, azt meg elhiszi. De mivel különböző emberek különböző dolgokat hisznek el, ezért azok egymásra a legsúlyosabb sértéseket fogalmazzák meg, ami értelmiségi körökben úgy szokott kinézni, hogy a másik nem igazi értelmiségi. Jó, te valami olyasmire gondoltál, hogy az egy ilyen puffer vagy micsoda, tehát az akkor is elviszi az embert, amikor az ember éppen ki van fáradva, mondjuk. Ez is igaz, de hát mit jelent az, hogy ki van fáradva? Az azt jelenti, hogy nem tudja a 100%-ot kielemezni, hanem csak 5-öt tud. És akkor a másik, aki már 7-et is ki tud elemezni, az azt mondja, hogy ő az óriási nagy értelmiségi, mert ő még plusz 2%-ot ki tudott elemezni. Na, de szóval valóban hit nélkül, és most mondok egy nagyon csúnya dolgot, amiért nagyon rossz hírem lesz, legalábbis bizonyos körökben. Mi az előítélet? Az előítélet az is egy hiedelem. Előítéletmentes ember nincs. Ugye minden politikai szereplő állandóan elmondja, hogy előítéleteink azok aztán max, pláne nem lehetnek. Na most egy fizikus számára teljesen nyilvánvaló, hogy egy csomó olyan dolog, amit az emberek, vagy mondjuk az emberek egyik csoportja, teljesen nyilvánvalónak vesz, az is egy előítélet. De arra persze az a csoport azt mondja, ez nem előítélet, ez így igaz. Amit a másik hisz, az az előítélet. Hát ez nem verseny, sajnos ez nem verseny. Ezek szellemi bunkók, amik a másik ütésére szolgálnak. Hát Hollandiában is van, meg Svájcban is van, meg Skóciában is van, de máshol aztán nincs. Jó, még Dél-Franciaországban is van valamennyi. Persze, hát igen, és akkor most mondok valamit, ami én föltettem valami két ábrát társadalmi formák evolúciójára, de nem egyet tettem föl, csak kétszer. Többen is megfogalmazták, az egyik a Tőkei volt, de nem ő volt az egyetlen, azt, hogy nyugaton, ez most azért tendő ez alatt, hogy a középkorban katolikus vagy görög-keleti volt-e az egyház, az a nyugat-kelet, nyugaton két központja volt a társadalomnak, mert mondjuk a pápa és a császár. De amikor ezt megfogalmazták teológiailag, akkor azt mondták, hogy az atya és a fiú. Miért? Hát azért, mert a mászoni zsinat elfogadta, hogy nem csak az atya tud szent lelket generálni, hanem a fiú is. Tehát két központ lehet, két szellemi központ. Keleten ezzel szemben csak az atya tud generálni, keleten csak a bizánci császár volt a központ. Na most, mi következett ebből? Hát ebből az következett, hogy nyugaton gyorsabb volt a szellemi fejlődés. Miért? Hát annak sok oka van, de most egyet mondok. Képzeljük el, hogy egy szerzetes valami ötletre jött, bármilyenre. És akkor ez nem tetszett a császárnak. Akkor az üldözni kezdte a szerzetes, mire az elment a pápához. De ha a pápa kezdte üldözni, akkor ő elment a császárhoz. Tehát az eszmék versenyeztek egymással, mert két központú volt a társadalom, míg keleten nem tudtak. Mert a császár lecsukatott, aki olyant mondott, ami neki nem tetszett, tehát mindig csak egy eszme volt. És számos történész és társadalomtudós azt mondja, hogy ezért fejlődött a középkorban a nyugati rész gyorsabban, mint a keleti. Tehát akkor most megint ez az, hogy verseny. Tehát, hogyha több kristályosodási központ van, akkor gyorsabb lesz az evolúció. Hát ez az élővilágban is így van. Hát képzeljük el, hogy összesen egy húsevő lenne, meg egy növényevő lenne, meg kétféle növény. Hát milyen gyorsan menne akkor az evolúció? De hogyha sokkal nehézkesebb lenne a genetika, mint mi nálunk, akkor ez így lenne. Tehát azért tudott 10 millió állatfaj kialakulni, hát jó, 1 milliárd év alatt. Mert aránylag könnyen mennek a mutációk. Ha a kromoszómáink 10-szer akkorák lennének, mint amekkorák, akkor sokkal kevesebb lenne a mutáció, sokkal kevesebb lenne az állatfaj, és emiatt most is valahol a lapos férgeknél tartana az evolúció. Na jó, de akkor mi is lapos férgek lennénk, és azt élveznük. Tehát az egyéni boldogság az nem attól függ, hogy mennyire ment előre az evolúció. Egy lapos férg is lehet boldog, nem? Hát mondjuk, amikor jól bezabált valami még kisebb izékből, akkor jól érzi magát, vagy amikor párosodik. Tehát ahhoz nem biztos, hogy egy ilyen marha nagy másfél kilós agy kell, hogy az ember boldog legyen. Aztán, hogy mi az emberi élet értelme, meg mi az evolúció értelme, meg mi egyéb, az már nem tartozik rám, viszont egy dolog még ide tartozik. Van-e szabad akarat? Nem tudjuk. A katolikus egyház szerint van. De lehetőség szerint nem kell róla teológiai vitákat folytatni, mert az régi tapasztalat, hogy ha teológiai vitákat folytatunk, akkor annak mindig valami rossz következménye lesz. Már hogyha a szabadról folytatunk. Na mostan, ha minden tökéletesen determinált, akkor igazából a megjelenő új formák is tökéletesen determináltak, és ezt aztán senki meg nem különbözteti az intelligens tervezéstől. Mert ha mindenképpen csak féleképpen mehet le a dolog, hát akkor már hogy különböztetem meg azt, hogy és azt az egyet valaki megtervezte-e? Hát ha nem tervezte volna meg, akkor is csak ez az egyetlen út lenne. Tehát, ha tökéletes determinizmus van, akkor nincs szabad akarat, és akkor nincs evolúció, és nincs semmi. Az nem azt jelenti, hogy mindig egyformák az élőlények, csak azt jelenti, hogy az senkinek nem lehetne meglepetés, hogy 20 millió év múlva milyenek lesznek, mert azt már most is ki lehetne számítani. Na mostan azt viszont, hogy tényleg teljesen meghatározott-e a sors, hát azt hogy döntsük el? Hát az ember úgy érzi, hogy neki van szabad akarata, de ez, mint a számos filozófustól tudjuk, nem bizonyítja azt, hogy tényleg van neki. És akkor ezen mindenki gondolkozzon el, de hogyha ez zavarja, akkor hagyja abba az ezen való töprengést. Engem nem szokott zavarni, de engem aránylag kevés dolog szokott zavarni. Ha viszont valakit ez a téma zavarja, akkor 5 perc után hagyja abba az ezen való gondolkodást, és csináljon valami szórakoztatóbbat, vagy egyen csokoládét. Nem viccelek, a csokoládé evéstől valami olyan, nem tudom én, ópiátok, vagy mik szabadulnak föl az agyba, amik kellemes érzést okoznak, és ezért van az, hogy a nők azok csokoládét szoktak enni például szerelmi bánat idején. Férfiak ilyenkor inkább berúgnak. Nem, a férfiak jobban bírják az alkoholt, tehát ők többet ihatnak. Igen? Igen? Megfogalmazható. Megfogalmazható. A probléma az, hogy elég sok részletet nem tudunk, illetőleg elég sok részletben mitoszokat tudunk tények helyett, illetőleg eléggé sok részletben a nemzet egyik fele azt mondja a másik felére, hogy az hazudik. De ezzel, ennek ellenére a dolog megfogalmazható, de előbb valamit, ami csak félig vág ide. Lehet-e magyar? Ezt a kérdést egyszer a Czakó Gábor elindította az Új Magyarországban egy ilyen hozzászólás sorozatot, és akkor én is hozzászóltam. De ezt a hozzászólásomat egy horvát nemzetiségű kolléganőm által elmesélt történetre építettem. Ez az a kolléganő, akit említettem, hogy ővele szoktam szakmailag akkor is azonos véleményen lenni, vagy hamar megértetni magamat, amikor éppen nem vagyunk beszélő viszonyban, míg egy csomó dologban nem értünk egyet másban. Na tehát a következő van. 1986-ban ő Nyugat-Németországban volt egy nagy konferencián, és egy délután elvitték a társaságot a városon kívülre, hogy mutassák nekik a tájat. És akkor valami dombtetőn állt a társaság, és lent pedig a domb aljában, hát most vagy tehenek, vagy birkák, de azt hiszem tehenek, legelésztek. És a kolléganőm, aki mindig szeretett érdekes dolgokat mondani, de úgy, hogy mások értékeljék is, odafordult a mellette álló és semmire nem számító holland kollégához. Szupravezetősök voltak mind, tehát, és azt mondta, hogy valódi német tehenek legelnek a völgyben. És akkor a holland kolléga megkérdezte, hogy hát miért mondja ezt? Hát nézze meg, a tehenek, ja nem, azzal kezdte, hogy alacsony hőmérsékletű tehenek legelnek a völgybe. Azt mondja, mi? Hát mondja, nézze meg, az összes tehén párhuzamosan áll egy irányba, és hát a mágneses momentumok szoktak egy irányba állni, hogyha nagyon lehűti a mágneses anyagot az ember. És akkor a holland azt mondta, hogy marhaság, hát a tejnek azok így legelnek. Erre azt mondta a kolléganő, hogy nem, a német tehenek legelnek így. Nem. A kolléganő, a magyar tehén nem így legel. Azt mondta erre, a horvát kolléganő mondta, nem a horvát, azt mondta a holland erre, hogy maga téved, na és akkor ezek után befejeződött a városnézés, vagy micsoda. Néhány nap múlva mindenki elmegy haza, 3 hét múlva az én postai fakkomba kézbesítenek a kolléganőnek címzett levelet. Nem azonos intézet, az semmi. Jó van, mondtam, hát vannak véletlenek. Beraktam a levelet a táskámba, és legközelebb, amikor találkoztam, átadtam neki. Hát azt mondta, ez miért jött neked? Hát mondom, mit tudom én. Kinyitja, 1 perc múlva fölröhög, azt mondja, a holland írt. Na mondom, mit írt? Hát azt írta, mondja, hogy nekem van igazam, megnézte a holland teheneket, és azok sem párhuzamosan állnak. Na most, mi a magyarázat? Most jön az, hogy mit szóltam én hozzá a Czakó Gábor által elkezdett vitához. Azt szóltam hozzá, hogy a magyar tehén azért nem áll párhuzamosan, mert azt a magyar pásztor kutyája őrzi, amelyik általában puli. Na most, a német juhászkutya, az vagy eleve, vagy pedig gyerekkorában úgy tanítják, az arra vigyáz, hogy a tehenek elvágólag álljanak. A magyar puli, akár azért, mert puli, akár azért, mert a magyar pásztor neveli egészen kiskora óta, az ilyen fölösleges dolgokkal nem foglalkozik, az arra vigyáz, hogy a tehén ne kódorogjon el. Tehát amikor a tehén kezd kimenni a csoportból, akkor visszatereli, de amíg az a tehén csak 43 fokban áll a másik tehénhez, addig a pulit ez nem érdekli. Miért? Hát mert kérem, az egy német közmondás, hogy Ordnung muss sein. Magyarországon ilyen közmondás nincs. Tehát bizonyos értelemben a puli magyar. Tehát nem csak ember lehet magyar. Na, ezt írtam én le a hozzászólásba, mostanakkor jön az érdemi válasz. A magyar, mondjuk nemzet, utolsó, hát 1100 évét tudjuk nyomon követni. Ami előtte van, az tökéletes bizonytalanság, ugyanis a népvándorlás korában népvándorló magyarságnak a Kárpát-medence előtti első régészeti nyoma az Kijev alatt van, és az valami egy vagy két évvel a honfoglalás előtti. És honnan indult a magyarság? Hát erre mindenféle elmélet van, de a régészek azt mondják, hogy fogalmuk sincs, illetőleg volt egy nagy orosz régész, Csernyecovnak hívták, akinek az volt a véleménye, hogy Cseljabinszk mellett egy körülbelül Krisztus utáni első századi temetkezésben ős magyar sírokat tud azonosítani. Tehát nem az egész temető volt ős magyar, hanem a temetőben ilyen kis halomsírok voltak, szóval nem nagy kurgánok, de mondjuk ilyen 1-2 méterre magas halmok, és ezek a sírok nagyobbik része kelet felé volt tájolva, tehát úgy feküdt benne a holttest, hogy kelet-nyugati irányban feküdt, de egy kisebbik része észak-déli irányban volt tájolva, tehát keleti tájolás helyett északi tájolás, és akkor ez elkezdte izgatni a Csernyecovot, és az ezek közül az egyik sírban nyúl és vadlúd csontokat talált. Na mostan senki nincs megdöbbenve, de a Csernyecov a fejére csapott, és azt mondta, hogy ő tudja, hogy az egyik mansi nemzetség, vagy család, vagy klán, vagy nem tudom mi, az nyúlöstől származtatja magát, és a másik az vadlúd. És ezek után azt mondta, hogy ez egy ős magyar sír kell legyen. Miért? Mert nem ős mancsi, mert délre van. A mancsik azok északra vándoroltak. De nem is szkíta, vagy nem tudom mi, mert nem keletre van tájolva, hanem északra van tájolva, de ugyanakkor nyúl és vadlú csontok vannak benne. Na most, akinek ez kielégítő, annak elmondtam, akinek nem kielégítő, az azt mondja, hogy hagyjam békén vele, de ez a legkésőbbi nyoma a magyarságnak Kijev előtt. Cseljabinszk, tessék megnézni, a Dél-Szibéria, vagy valami ilyesmi. Tehát 800 éves időtartam, és nem tudom én, 3000 kilométer üres. Nyilván a magyarság keresztül vonult azon a területen, lehet, hogy meg is vannak a sírok, de nem tudták azonosítani. Na most akkor mindenki jön, és valamilyen elméletet mond, és akkor ezeket kell összehasonlítani. Na most az utolsó 1100 évet viszont tudjuk követni, illetve tudnók követni, hogyha például az emberek nem hazudoznának össze-vissza, meg nem csinálnának egyébként. De hát a magyarságnak például képe változott az elmúlt 1100 évben. A vércsoport megosztása változott az elmúlt 1100 évben. Egy jó néhány ilyen dolog változott, és ezeket meg lehet írni. Ez nem sok. Tehát ugye nem tudjuk, hogy a lelki alkata mennyit változott, mert hát könyörgöm, mit tudunk mi az Árpád korabeli magyarság lelki alkatáról. Hát gyakorlatilag semmit. De az embertani képét tudjuk. Mondok egy ilyent. A jelenlegi magyarságban lényegesen erősebb a nyugat- és közép-európai összetevő, mint a honfoglaláskoriban. Vércsoportokat lehet elemezni, meg eféléket. Tehát a keletről hozott összetevő egy része fölhigult, és hát kivel higult föl? Hát germánokkal és szlávokkal, akik a közvetlen szomszédaink a Kárpát-medencében. De Cseljabinszknál nem voltak. Tehát a magyar nemzet embertani összetétele változott. A lelkialkata is nyilván változott, de arról gyakorlatilag nem tudunk semmit a régi lelkialkatáról. A nyelve változott, azt elég jól ismerjük, mert vannak írásos dokumentumok. Tehát például most sokkal több ragunk van, mint 800 évvel ezelőtt, mert névutók hozzáragadtak a főnevek végéhez, és ragokká váltak. Ez szépen dokumentálható. Tehát a nyelve változott, és tudjuk, hogy hogy változott, az embertani kép változott, tudjuk, hogy hogy változott, a lelkialkat nyilván változott, de fogalmunk sincs, hogy milyen volt a régi lelkialkat. Szóval mindenki azt mondja, hogy ő tudja, de érdekes módon homlok egyenest egymásnak ellenkezően tudják. Na és akkor most mondok valamit. Ki a magyar? És most ezt nem úgy kérdezem, mint a német László, hanem úgy kérdezem, hogy a kun az magyar-e? Valamilyen értelemben magyar. Mondjuk agyonverné azt, aki azt mondja, hogy ő nem magyar. Na de más szempontból ő kun. Szemben azzal a magyarral, aki nem kun. Ugye? Vagy például magyar. Ennek a kérdésnek magyar. Ha azonban szlovákul kérdezném meg, én nem tudok elég szlovákul ahhoz, hogy egy épkézláb mondatot összeállítsak, de ezt egy normális történelmi tudatú szlovák úgy fogalmazná meg, hogy vajon uhore a szlovák? Ugyanis a szlováknak három szava van, nekünk kettő. Egy arra a magyarra, aki magyarul beszél, egy arra a szlovákra, aki szlovákul beszél, és egy arra, aki a történelmi Magyarország lakója, függetlenül attól, hogy magyarul beszél-e vagy szlovákul. Tehát azt a kérdést, amit az előbb megfogalmaztam, és magyarul teljesen értelmetlen, a szlovákul meg lehet fogalmazni. Tehát akkor most a kérdés az, hogy amikor mi a középkori magyar lelki alkatot próbáljuk rekonstruálni, akkor ebben Bél Mátyás lelki alkata beletartozik. Hát azért mondom, mert Bél Mátyás legalább írt, és akkor abból megsacolhatjuk, hogy az ő lelki alkata milyen, és legalább 5%-ban benne lesz a magyar lelki alkat rekonstruálásában, mert többi nem ír semmit. Na de akkor a Bél Mátyás az magyar volt-e, vagy szlovák? Ha a Bél Mátyás szlováknak veszem, akkor az 1600-as évek magyar lelki alkata már máshogy néz ki, mint hogyha a Bél Mátyást magyarnak veszem. Tehát ezek nehéz kérdések, de ettől még lehet válaszolni, és nem is ártana válaszolni rá, csak aki válaszol rá, azt azonnal politikailag megtámadják mások, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ahelyett, hogy a hozzáértőek válaszolnának, ahelyett költők és efélék próbálnak válaszolni, amiben van valami, mert egy költő az megérez dolgokat, de az csak a megérzés. Na, tehát a magyar nemzetnek kétségkívül volt evolúciója, elvileg ez egy leírható, megfogalmazható dolog. Gyakorlatilag annyian beleszemeteltek ebbe az elmúlt 200 évben. Ja, akkor ezt még elmondom a kérdéshez. Egy Baric nevű, hát ez a reformkor, és a Baric az valami görögkeleti szerzetes tanonc volt, és mászkált Erdélybe, hogy a szegény, szenvedő erdélyi román nemzetet leírja. És Herzegen, Herzeg ugye az, ahol gyakorlatilag egyetlen magyar sem lakott, tehát magyar nyelvű magyar, ott a nemesség is román volt. Ott az egyik faluban a helyi kurta nemes nagy élvezettel megvendégelte, ugye ezeknek az, gondoljunk a Patópára, aki a Petőfit vendégli. Hát miért vendégli a Patópál a Petőfit? Azért, mert egyrészt unatkozik, másrészt ennivalója van. Ugye az ennivaló az fölvetette a nemességet a 19. elején, iparcikke nem volt. Tehát ugyanúgy, mint Patópál megvendégelte egyébként Szőgyénben, ott van a Patópál sírja, a Petőfit ugyanúgy ez a kurta nemes Hátszegen megvendégelte ezt a Baric nevű szerzetes tanoncot. És akkor ez románul megkérdezte egy idő múlva a nemest, megkérdezte, hogy hát tekintetes uram, minek tartja magát? És akkor rendkívül sértődötten a román kurta nemes azt válaszolta románul, hogy eusim nyemnyis ungur. Nem dobtak ki a Baricot, de hogy micsoda kérdés ez. Eusim nyemnyis ungur. A nyemnyis az a nemes, az ungur pedig a magyar. Csak ez nem azt a magyart jelenti, aki magyarul beszél, hanem Hungária olyan lakósait, akik a Szent Korona testét alkotják, tehát a nemességet. Tehát ő egy nyemnyis ungur, a Baric pedig egy ez a nemes szegény volt persze. Nem nemes. Tehát nem ungur. Nem nyemnyis ungur, és mi a fenét kérdez tőle ilyen hülyeséget? Mostanakkor telem, mert a nevét ezt nem olvastam, és lehet, hogy a Barit se írja le. A magyar nemzethez számítjuk-e, és a magyar lelki alkat szempontjából földolgozzuk, vagy azt mondjuk, hogy nem, ez román. Tehát ezeket a kérdéseket nem árt legalábbis alaposan végig gondolni, mielőtt valaki rekonstruálni akarja az elmúlt évszázadokban a magyarságot, ami ahhoz kell, hogy aztán az evolúcióját leírjuk. Az elmúlt 200 év nem kedvezett annak, hogy ezt a munkát elvégezzék. De ettől még ezt el lehetne végezni, és nagyon érdekes lenne elvégezni. Ez nem kitérés volt, nem arról van szó, hogy én meg akarok úszni egy választ. Én ezt egy fontos kérdésnek tartom, de egyedül nem tudom megcsinálni. Igen, és az akkor azt jelenti, hogyha én nem megyek utána, akkor hát talán még éjszaka van egy busz, de...
Elhangzott Lukács Béla az Evolúció reneszánsza, a 2008. február 14-én megtartott előadás felvétele. A felvétel a Magyar Csillagászati Egyesület segítségével készült.